Sziasztok, drága hallgatók! Egy újabb extra adással jelentkezünk a Járatlan Utakon fesztiválnak az apropójával. És itt vagyok Csonka Gábornál, alias Vándorboynál, aki ennek az egésznek a főszervezője, kitalálója, atya. Szia, üdvözöllek!
Üdvözöllek mindenkit!
Kezdjük tényleg ezzel a Járatlan Utakon fesztivállal, hogy hogy kezdődött, honnan indult, mikor született meg a fejedben, és hogy miről szól ez?
Hát ez úgy kezdődött, hogy én jó magam is utazom, hátizsákosként, stopposként, és több évre, kb. 12 évig utaztam, 153 országba jutottam el, és nagyon ritkán vagyok itthon, viszont nagyon szívesen beszélgetek olyan emberekkel, akik hasonló módon utaznak. És akkor megszületett az ötlet, hogy mi lenne, ha amikor itthon vagyok, akkor szerzek egy fesztivált, és elhívom az összes ismerősömet, aki hasonló módon utazik, hogy tartsanak egy ilyen vetítéses élménybeszámolót, és akkor itt részt tudok venni az összes embernek az elmúlt évi tapasztalatában.
Te is meghallgatod, meg más is meg tudja hallgatni.
Így van, és akkor ezt tettük publikussá, ezt a történetet, és annyira jól sikerült, hogy támogatást kaptam emberektől, hogy izét csináljam újra, és akkor ebből egy rendszer lett, ami most már elérte a hetedik alkalmat, tehát már, és ráadásul ki is nőtte magát, ugye, mert egy napos rendezvényként indult, most már kétnapos rendezvény, most már valami 60-80 előadó szokott eljönni, idén még ezt is túlszárnyaljuk, tehát, hogy egy ilyen nagy fiesta, tehát ezt így szoktuk mondani, az utazók fiesztája, ahol tényleg mindenféle utazástípussal lehet találkozni, extrém utazók, különleges arcok, ilyen kalandorok, és vannak természetesen tematikus előadások is, ahol bizonyos szegmenseit járjuk körbe az utazásnak, és idén talán annyi újdonság van, hogy nagyon sok kerekasztal beszélgetés lesz, tehát sokkal több mód lesz a nézőknek találkozni az előadókkal, vagy a volt előadókkal, és akkor ilyen beszélgetéssé tud
átmenni. Kicsit ilyen interaktív lesz, nem? Hogy leülni egy... Ez hogy fog működni egyébként? Lesz egy-egy téma?
Igen, tehát hogy lesznek az előadások, amik szintén lefedik az utazásnak a minden aspektusát, tehát kezdve a gyalog, kerékpárral, autóstoppal, autóval, lóval, mit tudom én, vizen, hajóstoppal, tehát mindenféle módon utaznak az emberek, ezekből előadások, illetve lesznek workshopok és kerekasztal beszélgetések, ott megpróbáltam még jobban szegmentálni, tehát ebből lett kb. 45 különböző kerekasztal beszélgetés téma, tehát egyszer földrajzi régiók szerint, tehát hogy az összes kontinensről, ha valaki akar kérdezni, vagy érdeklődik, akkor odaül be, akkor különböző utazási módok, amiket felsoroltam előbb, ugye, tehát hogy a gyalogtól a vitorlástoppig, mindenféle utazási módok, és ugye vannak akkor a belső utazás, akkor hogyan utazunk olcsón, hosszú távon, rövid távon, tehát hogy ezer ilyen témára bontottuk, tehát ha valaki egy stoppos utazás iránt érdeklődik, akkor nyilván olyanokhoz ül be, akiknek ez az életformája stoppolnak.
Megkérdezi, mit tervez, hogyan?
És akkor ebből egy beszélgetés, sztorizás jön ki, és reméljük, hogy mindenki tanul belőle, és jól is érzi magát.
Én is ott leszek kettőn biztosan. Az egyik a Dél-Amerika, vagy Latin-Amerika inkább, a másik pedig az olcsó utazás, hogyan foglaljunk olcsó repjegyet, szállás, stb.
Igen, tényleg, a technikai dolgok.
Igen, technikai. Tehát tényleg, ha valaki ezt érdekel, mondjuk, hogy nem tudom, hogyan lehet olcsó, de bejön, beszélgetünk, felteheti a kérdését, melyik a kedvenc oldal, hogy foglal, én itt csinálom, te úgy csinálod, és akkor tanulunk.
Igen, rengeteg trükk van egyébként, amivel rengeteg pénzt meg lehet spórolni, és sok ember nem is tud róla. Tehát ilyen apróságok, nem tudom, most nem mondok légitársaságot, de én is most tudtam meg, tehát ez nekem is új volt, hogy az állam fizeti, hogyha hosszú overstay-ed van, akkor ott tudsz maradni, és már direkt úgy foglaltam, hogy 20
ez
órás...
Ez valamelyik dél-kelet-ázsiai, nyugodtan mondhatsz egyébként márkát.
Ja, Katar, ugye nyilván, amióta blokkád alatt vannak, az ott a visa-free lett, tehát hogy nem kell vízumot se, és az állam még így is támogatja, pont azért töltsék a járataikat.
És nem is egy gyenge hotelben, nem? Hanem egy...
Igen, általában egy jó hotelben. Ez egy apróság, amit az ember kihasználhat, és akkor plusz egy ország, és belefér Budapest bankok között, hogy mondjuk egy 20 órát ott van Katarban, abból 8-at alszik, a másikat meg megnézi a várost. Meg Tajvanon is hasonló dolgok vannak, hogyha megérkezik az ember és hosszú átszállás, akkor ingyen városnézés, de ezt nagyon sok légitársaság csinálja, tehát hogy velük utazzanak, ez is egy plusz promó.
Aha. Egy-két ilyen tényleg érdekességet mondasz, milyen előadás lesz, ami úgy külön vársz rá, és mondjuk eddig nem volt esetleg olyan személy, bárki, vagy olyan téma, ami most új lesz.
Na, tehát nekem idén egy nagy élmény volt találkozni Szendrő Szabolcssal, tudjátok, aki fél lábú, és ennek ellen 8000-es hegyeket mászik, másokat megszégyenítő gyorsasággal és ügyességgel. Tehát, hogy ő egy nagyon izgalmas figura lesz. Akkor Körmeci Áront nagyon szeretem, tehát ő Kínában nagyon jó humora van, és volt is nálatok igen. a beszélgetésen. Mayer Marci, ugye, aki stoppol Oroszországban, hihetetlen jó előadást tartott múltkor, ő is egy ilyen különleges figura lesz. Karádi Csaba Indiáról fog vetíteni, és szintén nagyon jó humorú, közösségi emberke, és tényleg átorzéig ismeri az országot. Tehát ugye ezek a tematikusabb előadások, Valiskó Gyöngyit ugye nem kell említeni, aki egy gyógyszerész.
Szintén utolsó részben a hányadik?
Ő már többször adott elő.
Tehát... De hogy ebben a podcastben is, már volt vendégem, és azt, ha jól emlékszem, a negyedik vagy az ötödik epizódban szintén hallhatjátok.
Hát ő nagyon jól beszél, nagyon összefoglalóan, és akkor a egészségügyi tanácsokat ad, illetve ő is ilyen Afrika mániás, és most elefántcsontparti törzsi beavatásokról fog beszélni. Másik nagy kedvencem ugye Csepin Péter, aki múltkor a Kazasztánból lóval haza Magyarországra előadása volt. Hihetetlen jó humorral, szintén ilyen stand-up komediszt. Uh-huh. Tehát, hogy aki eljön, az végig röhögi az előadást, és közben nagyon jó dolgokat is hall, mind lovakról, mind utazásról, most éppen Skandináviából fog hazajönni, és kicsit megismerkedhetünk a skandináv kultúrával. Nagy Bendegúz szintén egy különleges utazónk, ugye ő a kerekesszékes világjáró, és idén volt nekem szerencsém vele együtt utazni Kazasztánba, pont ott volt Kirgisztánba, és akkor egymásra írtunk, és akkor csatlakozott hozzánk, és számomra lenyűgöző az, hogy valakiben ekkora akaraterő van, ilyen kíváncsiság, és tett vágy, hogy meg is csinálja, miközben a legtöbb ember már kisebb dolgok miatt visszafordul, és ő mégis nekiindult. Tehát ugye ezek az előadók azért nagyon fontosak, hogy azok, akik mindenféle kifogásokat találnak, hogy miért nem indulnak el, mitől macera, tényleg macera elindulni, tényleg probléma a kultúrsok, ezt megélni, de ha látja, hogy más emberek esetleg handicappel meg tudják ezt tenni, akkor igazából több okunk nincs itthon maradni.
Ez tényleg fantasztikus, tavaly hallottam az ő előadását, illetve mikor volt, tavasszal?
Tavaly
össze. Ott az utolsó, igen. Ez fantasztikus volt. Uh-huh. És azt hallottam, hogy tényleg őt azért nehéz volt úgy rávenni, tehát hogy nem nagyon akart.
Igen, évek óta hívtam, de így mindig így óckodott, meg nem, és akkor most neki is nagyon megtetszett ott az a közeg, amit a fesztivál nyújtott, és legalább meg tudta osztani az ő élményeit is. A másik pedig ja igen, most értek haza, azt hiszem 3-4 éves világkörű kerékpár útjukról Szavó Ádám, és ők egy elég filozófikus előadást fognak tartani, tehát ugye hasonlóan, mint az RP-ek csinálták, ők is bicóval tolták végig a világot, és nagyon jó a blogjuk, és szerintem nagyon jó előadás lesz, ha bár velük még nem találkoztam, most érkeztek meg vissza Magyarországra kb. Egy 2 hete, tehát hogy nagyon friss dolog, és sikerült őket elérnem. Akkor Szabó Norbi fog előadni, ő is volt már nálunk, ők azok, akik a kajakkal áttevezték az Atlanti óceán.
Az nem semmi, és ez úgy jött az ötlet nekik, hogy ücsörögtek a Balatonparton, vagy a Tiszán éppen, és hogy csináljunk valami nagyot. Uh-huh. Na, az ők is fantasztikus, a sztoriuk.
Igen, és jó előadó, és nagyon
új
örülök,
hogy... jönnek,
hogy igen, talán most nem tudom, hogy mi lesz a téma, de biztos, hogy ez a kajakozás benne lesz, de ő vitorlával is csinálja, tehát ő ezt a kettőt kombinálta most az előadásában. Érdekes lesz, akkor a Csutka István tavaly is volt előadónk, akkoriban a Átosz apátságába sikerült bejutnia, és a mostani előadásán Grönlandon sétált keresztül gyalog, tehát ez is egy olyan teljesítmény, ugye mondtam, fesztiválon olyanokat is elhívunk, akik ilyen extrém dolgokat csinálnak, hát itt most csupa ilyen extrém dolgot említettem, de nyilván engem ezek hoznak lázba, tehát hogy hogyan pakoljuk be a hátizsákot című előadások, engem talán annyira nem érintek, de hát én egy gyakorló utazó vagyok, tehát hogy én vagyok a kisebbség, de lehet, hogy nagyon sok embert egyébként érint ez, mert meglepő népszerűséggel futnak ezek az előadások, hogy hogyan lettem világutazó, mit pakoljak a hátizsákba, stb. Én is gondolkodtam, csinálok ilyet, de hát most éppen a kultúrsokról fogok egy előadást tartani egyébként ma, tehát ez is egy új téma, új kihívás, tehát ezeket szeretem, amikor úgy hívnak el, hogy új tematika alapján kell végig gondolnom az utazásaimat. És akkor egy újabb dimenziók nyílnak meg, és egyre színesebben látom ezt a témát, tehát hogy ez is így kinyílik. Hát egyszer majd, hogyha jól össze lesz rakva az előadás, akkor én is meg fogok nyilvánulni ez ügyben. A másik ilyen nagy élmény, ami mindenképp, ugye az iszlám nagyon foglalkoztatja az embereket, és a magyar iszlám közösségnek a megalapítója fog eljönni. Egész véletlenül egy házavatón összefutottam vele, és nagyon jól beszélgettünk iszlámmal kapcsolatban, és nagyon, az még az én előítéleteimet is, pedig én azért eléggé szeretem az iszlám kultúrát, ott is tudott hozzáadni olyan dolgokat, amit nem is gondoltam volna, tehát hogy egy kicsit tisztában lássunk iszlámügyileg. Szerintem nála jobb előadót és tudósabb embert nem tudunk elhívni, hiszen ő is egy korán fordító, tehát ugye eddig kettő volt Magyarországon.
Az nem semmi.
Tehát hogy ő is elfogadta az elhívásomat. Kis Robert Richard is volt, már ugye az Inforádióban csinálja a Világszám című magazint, utazós magazint már 18 éve. Tehát ő tévés, rádiós, tehát így mozog, zizeg a világban, és őt is sikerült most újra elhívnom, hogy beszorítsa két utazás közé a, szóval a hát fesztiválunkat.
Azért, szóval elég színes lesz a...
Nagyon, nagyon, de mondom, hogy 45 előadó, itt még tudnék mazsolázni.
Aha. Belül, ez szerintem így elég is, és ez a, tényleg a reklámhelye, hogy hol lesz, mikor, hogy
ez
azt is elmondod.
Ez a Fákja klubban lesz november 24-25. Fákja klub az ott van a Oktogontól két utcányira. Nyilván csináltunk egy eventet Facebookon, meg van a weboldalunk a járatnotakon.hu, és ott már föl látjátok, hogy milyen programok vannak, a beosztást, tehát hogy lehet csemegézni, lehet egy napra jönni, lehet két napra jönni, kitaláltuk, hogy lesznek ilyen két órás jegyek is, tehát hogyha valaki csak, mit tudom én, egy-két előadást akar megnézni, akkor tud úgy időzíteni, és lesznek kiegészítő dolgok is, ilyen táncok, tehát például tahiti táncosok jönnek, ugye ők is voltak tavaly, de most ez már rendesen a program része lesz, mert nagy, nagy sikere volt, tehát hogy legyen kis zene, mozgás benne. Lesz még újításként egyik barátomhoz egy ilyen 3D-s sisakot, és gyakorlatilag bármit beírsz a világon, akkor 3D-be, igen, 3D-be ott tudsz lenni, mondjuk a Himalája tetején, és akkor ott mész, vagy bemész egy egyiptomi piramisnak a közepébe, és 3D valóságban látod a dolgokat.
Ételek, mint szokott lenni valami különleges gasztró dolog is, hogy lehet ott venni helyszínen valamilyen konyhának a...
Igen, még nem kaptam meg, hogy mi lesz a menü, de eddig nem volt probléma az ételekkel. Igyekszünk ilyen nemzetek ételeit bemutatni. Aztán utána lesz egy afrikai étel, illetve az indiai konyhát hívtam el megint, mert ugye velük nem lehet tévedni, indiai kaját, mivel én vegetáriánus vagyok, tehát hogy én egy picit a mindenkinek a maga fele hajlik a keze, és őket nagyon szívesen elhívom, meg jól együtt tudunk működni egyébként.
Most már a 7. járatlan utakon fesztivál lesz. Látsz valamilyen fejlődést így az emberekben, hogy a magyarok hogy utaznak, milyen a visszajelzés ezzel kapcsolatban, hogy ez így segít az embereknek valamiben, hogy mondjuk jobban elmernek indulni?
Hát én azokról tudok beszélni, akik eljönnek a fesztiválra, mert tőlük kapok visszajelzést. Az, hogy most egy magyarországi kisfaluban milyen impaktja van a mi fesztiválunknak, azt hiszem ezt minimálisnak kell tekinteni. Habár nagyon sokszor kijönnek tévék és ilyen élő műsort is csináltak, ami másnap mitől lement a híradóba, vagy aznap még lement a híradóba. Tehát elvileg eljuthat, de hogy mennyire tudja az embereket abból a közegből kimozdítani, ez iránt kétségeim vannak. De akik eljönnek, például van egy barátom, akivel az utóbbi 20 évben találkoztam, most azt mondom háromszor, akkor kb. Reális vagyok, és egyszer csak ír nekem egy e-mailt, hogy üdvözöllek Kolumbiából, képzeld el a fesztiválod hatására, elment Mátai Andrisnak az előadására, kedvet kapta Kolumbiához, és megvették a jegyet, mert az utazó majom oldalán volt valami kedvezmény, szintén előadunk egyébként, és ott voltak Kolumbiában.
És szerintem ővelük találkoztam is, mert amikor volt a Hung Expo-n a tavaszi, akkor oda... Igen, és akkor oda is jöttek, hogy igen, láttuk az előadásodat, és ezért elmentek Kolumbiába.
Na, és ilyenből több van, tehát hogy volt egy kaminós előadás, egy rá következendő évben egy kaminós előadónk, azért indult el a kaminóra, mert ott volt a fesztiválon, és a Vizi Petinek az előadása annyira megtetszett, hogy ő is elindult. Tehát, hogy azért van impaktja, tehát ezeket így kapom visszajelzésbe, de ahhoz el kell jutni. Tehát nekünk az a célunk, dolgunk, hogy próbáljuk a marketingünkkel vagy elérni olyan csoportokat is, főleg fiatalokat, tehát nyilván a fiatalok mobilisabbak, és ők azok, akik még neki tudnak vágni, még a komfortzónájukból tudnak levagdosni, ugye ez a kettő együtt jár, tehát ha valakinek nincsen pénze, akkor az egy alap, hogy akkor feladjon valamit a szokásaiból, kényelmi szokásaiból, és ezt egy fiatal még könnyen megteszi, egy 60 éves már nem fogja. Nyilván van úgy, hogy 60 évesen is elindul valaki, mert rájött, hogy az élet eddig, tehát nem a saját életét élte, nem volt boldog, és neki ki kell ebből törnie, és így újjá születnek ezek az emberek. Tehát, hogy mi ez a fesztiválink, szeretném, hogy bábáskodjon egy ilyen újjászületésekben, vagy egy megszületésekben, ugye, mert aki most végzi az egyetemet, ő lenne igazából a célcsoportunk, hogy eljöjjenek és lássák azt, hogy el lehet indulni pénz nélkül is. Tehát nagyon sok ilyen előadónk van, köztük én is ilyen típusú ember vagyok, aki gyakorlatilag null budgettal utaztunk, és hogyha látják, hogy mi meg tudtuk tenni, akkor esetleg ők is neki indulnak.
Uh-huh. Szuper. Jó, hogy akkor beszéljünk egy kicsit rólad, hogy hát 153 ország. Hány év alatt?
Hát most 47 éves vagyok, akkor mondjuk úgy, hogy 47 év alatt. Nyilván intenzívebben a főiskola alatt, buddhista főiskola alatt és után kezdtem el utazni. Aztán most így maradtam, szoktam mondani. De nyilván most már egy letelepedett életmódban élek. Tehát én 13 évet stoppoltam körbe a világon, egy szál hátizsákkal, tényleg ilyen nulla pénzzel. Hát úgy csináltam pénzt, hogy Ausztráliában dolgoztam, és akkor lett pénzem, akkor vettem egy világkörüli jegyet. Akkoriban voltak elég jó áron ezek a rendezvő tiketek, aminek az előnye az, hogy szabadon változtatható a repülési időpont, tehát nem kell ilyen büntető pénzeket fizetni miatta.
Csak egy irányba mehetsz.
És egy irányba mehetek, de hát most Ausztráliába dolgoztam, tehát hogy onnan minden egy irány Európába vezet. Tehát, és akkor így 5 kontinens tudtam mindig érinteni, és akkor egy-egy kontinensen töltöttem egy 3/4 évet. Útba ejtettem Budapestet, itthon is voltam egy hónapot, aztán visszamentem Ausztráliába. Tehát hogy ez volt a koreográfiám, én igazából egy éves útra indultam volna, csak aztán ugye ott ragadtam, Ausztrália, Új-Zéland dolgoztam, pénzt kerestem, akkor lett pénzem, akkor jó, akkor még egy évet utazom, akkor már megint dolgoztam, megint lett pénzem, és akkor valahogy ebbe a mókuskerékbe maradtam.
És ez tartott 13 évig, hogy...
Körülbelül igen. Uh-huh. És akkor utána már hazajöttem, és akkor idegenvezetőként kezdtem el dolgozni, tehát nagyon sok irodának írtam programokat, és ezeket le is vezettem, és gyakorlatilag most is ezt csinálom, amellett, hogy szervezem a járatlantokon fesztivált egyébe kétszer.
Fél is van ilyen, hogy mondjuk a 153 országnál tartasz, akkor már így adott a kérdés, hogy a cél az, hogy egyszer eljuss minden. Nem. Soha nem is volt ilyen?
Nem. Egy az, hogy ez beláthatatlan, kettő az, hogy van egy csomó olyan ország, régió, ami nem érdekel annyira. Tehát most jussak el egy csendes óceáni szigetre, ami átmérőre, mit tudom én, 10 kilométer. Igaz, hogy az ország 5000 kilométer hosszú, csak kb. Ilyen kis kődarabokból áll az egész, és itt se kulturálisan, se semmi szempontból nem izgat föl. Tehát, hogy nem célom. Én általában mindig olyan helyekre mentem, amik izgattak, amik érdekesek voltak, vagy éppen kikerülhetetlen, mert ott volt, át kellett rajta menni, de igazából nem érdekes ország. Persze minden ország valamilyen módon érdekes, de amikor az ember 153 országot látott, akkor már igyekszik inkább olyanokat választani, ami még stimulálja. És ilyen országból még van pár, például Jemenben nagy vágyam eljutni, csak ugye most a háború miatt ezt egy picit el kell halasztanom. Grönland, Antarktisz, Mongólia, Argentína, talán ez az 5 ország van még így a listán.
Ami a bakancs listán, azon a bizonyos.
Igen, és úgy azt mondanám, hogy így elég is. Tehát, hogy mehetnék még persze egy-két csendes óceáni szigetre, ami érdekel, de Vanuatu nekem annyira kielégítő volt, és Fidzsi meg olyan csalódás, hogy ebből már kb. Tudom extrapolálni, hogy mi érdekel és mi nem abban a régióban. Karibi térséggel ugyanígy vagyok. Tehát, hogyha valaha egyszer eljutok Karibi térséggel, nem erőltetem, de akkor valószínűleg nem fogok annyi időt eltölteni, mint eddig az utazásaim során, hanem inkább most tényleg turistaként, lehet, hogy ez rosszul hangzik, de nem. Most már inkább építkezem, tehát most már egyre inkább az a célom az életemmel, hogy megosszam másokkal azt, amit tudok, illetve hogy inspirálhassak embereket. És ez eddig is megtörtént, mert nagyon sok olyan utazó van. Régebben csináltam ilyen Globetrotter meetingeket, tehát így a lakásomban. Tehát meghirdettem kanapészörfön, meg mit tudom én, akkor még talán nem volt Facebook, hogy itt nálam lehet összegyűlni, és akkor lehet kérdezni. Tehát gyakorlatilag az, amit most egy nagyobb fórumon megvalósítunk. És itt voltak mindenféle arcok, akiket nem ismertem, és később ezekből nagy világutazó lett. Mondhatni, hogy ilyen nem azt mondom, hogy követőim, de legalább inspiráltam és mentoráltam őket. Tehát, hogyha néha bajba voltak, akkor tudtam még egy-két ötletet adni, hogy akkor hogyan oldják meg. De tök jó olvasni az ő írásaikat is, hogy látszik, hogy átment ebből a stílusból valami, és úgy rákaptak az ízére. Igen. Ugye, mert ennek rá kell kapni az ízére, tehát, hogy ne csak a szenvedés legyen meg, tehát valaki stoppol, utcán alszik, stb., hanem megtalálja ebbe a kalandfaktort, illetve a kihívást, és a megoldásnak az örömét. Ugye, mert az egész arról szólna, hogy skilleket kapjunk, és ugye gyakorlatilag az egész életünk erről szól, hogy van egy feladat, és azt meg tudjuk-e oldani. Ugye a legtöbb ember marad a komfortzónájába, ő nem konfrontálódik, nem kerül bele ismeretlen környezetbe, nem megy külföldre dolgozni, ő neki jó itt, habár szar, zárója bezárva. És akkor arra szoktam bátorítani, legalább próbáld meg, és kapsz nagyobb pofonokat, akkor örömmel fogsz ebbe a szarba élni, mert tudod, hogy máshol nagyobb pofonok vannak, de ha soha nem próbálod meg, akkor ez nem lesz meg ez az élményed, és nem lesz az a biztonság érzeted, hogy ugyan szar, de akkor fogadjuk el ezt normálisnak, és éljünk ebben úgy, ahogy tudunk a legjobban. Erre meg megint lehet mindenféle technikákat kitalálni, hogy hogyan tudjuk feldolgozni az itteni környezetet, hogy ebbe is komfortos legyél. De ha te már abba az unfriendly, meg nem tudom, ismeretlen környezetbe is komfortosan tudsz élni, akkor onnantól kezdve az egész világot kitárul, és bárhol komfortosan tudsz élni. Tehát megvalósítod azt, hogy szabadság. Tehát, hogy nem függsz külső dolgokra, nem függsz attól, hogy nincsen guestház, mert tele van. Hát akkor meg alszol máshol, megoldod, ezzel féleképpen meg lehet oldani. Erre is lesz majd egyébként a fesztiválon előadás. És kajával ugyanígy. Tehát, hogy irtózunk mindenféle kajáktól, hát bele kell próbálni, és lehet, hogy kellemesen csalódsz. Tehát azzal, hogy nem próbálod meg, és undorodsz tőle, és viszed a Ázsiába a kis májkrémes szendvicseidet, meg a szalámidat, akkor én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem érdemes annyira utaznod, lehet, hogy ez rosszul hangzik tőlem, de pont egy olyan élménytől fosztod meg magadat, ami megadja az utazásnak az ízét. És hát...
Ezt a szemléletet, ezt az elejétől már így utaztál, vagy ez így a sok év alatt sikerült ezt így elsajátítanod?
Hát ez egy jó kérdés. Nyilván én azért kezdtem el stoppolni, mert nagyon szegény voltam, tehát ez volt az alapállás, tehát hogy nem, mondjuk így nem választás kérdése volt. Viszont annyira klappoltak a dolgok, és annyira pozitív támogató erők voltak útjaimon, hogy egyszerűen beleszerettem. Tehát az első görögországi stoppos utam volt ez a vízválasztó, úgyhogy még nem beszéltem angolul. És akkor ugye bele voltam kényszerítve, hogy gügyögjek valamit angolul, és minden egyes kocsinál már többet tudtam elmondani magamról angolul, és ez egy hatalmas élmény volt. Akkor ugye különböző nehézségek. Ott volt pont velem egy srác, aki, ez még most a 80-as évekről beszélünk egyébként, többi ciklivel ment, és akkor ezt a nomád túlélésnek a technikáit. Tehát képzeld el, hogy egy ilyen kis hátizsákkal mentem, mint ami a klasszikus, aha, amit napi szinten használsz. Tehát én egy darab lepedőt vittem magammal a görög utamra egy hónapra. Aha. Tehát körülbelül ez volt, meg a fényképezőgépen, hát meg mit tudom, két pólót, két.
És akkor volt benned egy ilyen világlátási éjség, hogy te világot akartál látni, vagy ez teljesen véletlenül történt, hogy elmentél Görögországba, és annyira megtetszett a dolog?
Hát azt tudni kell, hogy ugye én 70-es évek, 71-ben születtem, ugye a szocializmusban akkor nem utazhatott az ember ide-oda szabadon, és 88-89 tájéken lehetett már a nyugati országokba utazni, és én ezt rögtön ki is használtam, mert ki tudja, meddig tart ugye a rendszerváltás, és így kerültem Görögországba, tehát az egy ilyen nyugati ország volt, sokat olvastam róla történelembe, tehát érdekelt, jó idő volt, ugye nyár, tenger, soha nem láttam tengert, akkor miért nem menjek el. És akkor a bulgár határig vonattal mentünk, és akkor onnan stoppoltunk. És akkor ebből volt egy hatalmas élmény, már eleve olyan nehézségekkel kezdődött, hogy nem akartak beengedni Görögországba, mert volt egy kötelezően pénzbemutatási dolog, és nyilván hát én 50 márkával indultam el, az azt hiszem 25 eurónak megfelelő összeg, az akkoriban nagyon kevés volt, és nem engedtek be, és pont láttam, jön egy autóbusz, egy magyar autóbusz, és akkor oda mentem, és mondtam az embereknek, hogy hát most mennék Görögországba, de nem engednek be, mert nincs elég pénz, hogy tudnának adni nekem 200 márkát, és akkor itt rögtön vissza is adom, ahogy megkaptam a pecsétet, és akkor valaki adott, megmutattam a határőrnek, undorodva berakta a pecsétet, és akkor visszaadtam a pénzt, és akkor így jutottam be Görögországba, és tengen nulla pénzzel, találkoztunk lengyel stopposokkal, no name falu valahol, és kérdezem, mit csinál itt, hát itt külföldiként, meg itt stoppol, és mondja, hát itt dolgozott, ez egy paradicsomot szedett, micsoda dolgozott, hol, és akkor elmondta, hogy reggel 6-kor menjünk a taverna elé, és jönnek ilyen traktorosok, és akkor valamelyik el fog minket vinni dolgozni, és akkor így lett egy kis plusz pénzünk, és akkor ebből érdegéltünk. Meg hát ez a klasszikus, tudod, Aténba, mi iszonyú szegények voltunk, és akkor ugye ott mindenki csillog-villog, turisták, éttermek tele, és akkor mindig néztük, hogy mikor hagyják ott a asztalt a vendégek, és akkor a maradékot elfogyasztottuk. És meg hát utcán aludtunk, ez is egy nagy élmény volt például először Pireusz kitkötőjében, ugye mindenki mondja, hogy veszélyes, meg nem tudom micsoda, de hát most másnap el akartunk menni a szigetekre hajóval, és akkor lefeküdtünk a földre, az utcán, és láttuk, hogy az emberek így átmennek az utca túloldalára, kikerülnek, és úgy mennek, és akkor mondta, hogy na, akkor itt nem fognak megtámadni, mert félnek tőlünk. Félnek. És akkor onnantól kezdve nyugodtan aludtunk. Uh-huh. Na, hát így kezdődött.
És ez meg is maradt ez a stílus. Tehát mondjuk akkor még mondjuk úgy mondta, ahogy mondtad, a szegénység, de később más miatt.
Igen, mert annyi jó emberrel találkoztam. Ugye a stoppolás, mint műfaj, az egy ilyen reverse, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy igazából te választod ki a sok autós közül a jó autóst, akinek nyitott a szíve, aki nyitott a világra, kíváncsi rád. Tehát magyarul eleve egy olyan közegbe, egy támogató közegbe kerülsz stoppolásod által, míg a buszon ki tudja, hogy ki ül melletted, és nem is kerülsz interakcióba, semmi közös nincsen. Így meg van, aki fölvesz téged, van benne egy kíváncsiság, hogy jé, hát miért stoppol ez itt, főleg mondjuk Afrikába, nem értik, hogy egy fehér ember mit ácsorogott az út szélén. Neki Norvégiába se értik, tehát ott azt nem értik, hogy miért nincsen kocsid, miért nem kocsival mész. Ugye Afrikába szintén nem értik, hogy hát hogy nincs pénzed kocsira. És akkor már azért megáll, meg kíváncsi rá, hogy mi a történeted. Uh-huh. És ilyen nagyon érdekes és segítő emberek, de tényleg így a legszegényebbtől a über gazdagig találkozik az ember. Hát volt olyan stoppunk is, aztán Bécsbe ragadtunk be valahol, akkor még nem volt Ring Road, és hogy Bécsen át kell menni, hát az borzasztó, és akkor ott álltunk valami aluljárónál az autópályán, este mentek el a kocsik, aztán megállt egy ilyen kabriós srác, beugrottunk, és akkor úgy kérdezzük, hogy merre megy. Hát ő kérdezi, hát ti merre mentek? Hát mondjuk mi Salzburgba megyünk, de te merre mész? Ó, akkor elmegyek Salzburgba, nekem mindegy, ő csak autókázni akart. Hát, menőzött
az autójába, hogy van egy kabrió, aztán csak ment körbe-körbe.
Igen, de azért Salzburg az azért több száz kilométer. És mondtuk neki, hogy már bőven örülünk, ha kivisz a városba, és akkor már egy benzinkutat már könnyen tudunk stoppolni, és mondta, nem, hát ráér, autókázik neki, ez jó. És amikor kiszálltunk, akkor egy halom pénzt adott még nekünk, és mondtuk, hogy mi nem azért stoppolunk, mert most szükségünk van pénzre, hanem egyszerűen ez egy utazási forma. Ó, nem, de szükségetek lesz rá, ne aggódj, stb. És akkor így ránk tukmálta. Tehát egy ilyen fura emberekkel is találkozunk útközben. De volt már Zambiában egy parlamenti képviselő, aki fölvett engem, meg nem tudom, tehát így egyszer össze kéne írni majd az életembe, hogy milyen érdekes figurákkal találkoztam.
És egyébként az olyan, hogyha egyszer az ember kipróbálja a stoppolást és ráérez az ízére, akkor utána már nem is akar máshogy utazni?
Hát ez attól függ. Ez, nyilván, hogyha ráérzel az ízére, akkor nagyon szívesen mozogsz ilyen módon. Viszont az életkörülményeid megváltozhatnak. Tehát tegyük fel, hogy egy multinál dolgozó és 2 hét szabadságod van, és el szeretnél jutni Argentinába, akkor azt nem stoppal fogod tenni.
Jó, de mondjuk, hogyha elmész oda, akkor mondjuk tudod, hogy milyen, akkor ott is megpróbálsz stoppolni, és inkább arra lennék kíváncsi, hogy neked, hogy mondjuk nyilván már mondjuk ennyi idős korodban teljesen más az egzisztencia, most ha fel kell ülni egy buszra, akkor fel tudsz ülni, ha mondjuk be tudsz ülni egy Oscarba, blablakár, bármi, akkor azt meg tudod csinálni, de mondjuk azt mondod, hogy én mégis stoppolok, mert hogy az az élmény.
Igen, tehát amikor nincsen ilyen időkorlátom, tehát mondjuk le kell mennem vidékre előadni, és oda kell érnem 6-ig, akkor valószínűleg nem fogok stoppal menni. Viszont visszafele, hogy ott alszom, és már nem sietek sehova, akkor stoppal jövök. Uh-huh. Például legutóbb Tihanyba stoppoltam, és azt hiszem Veszprémben ismerősömnél aludtam, és akkor reggel kiálltam stoppolni. És akkor fölvesz egy teherautós, beszállok, és aki rám néz, és mondja, hogy hát, nem te vagy az a világutazó, és a Valiskó Gyöngyit ismered, ő az ismerősöm. Oké, Fehérvárnál kiszállok, stoppolok, várok, megáll valaki, beszállok, rám nézi, hogy nem te vagy az, aki ezt a utazós fesztivált szervezted? Ő meg a Természetjáró Szövetség elnöke volt. ilyen kicsi a világ. Most ez jelenthet jót is, meg rosszat is. Jót, hogy mitől sokan ismernek, de rosszat, hogy már csak azok vesznek fel, akik ismernek. Tehát exponenciálisan kell növesztenem az ismertségemet, hogy jól tudjak stoppolni. Na de félretéve így a viccet, tehát ha van ideje az embernek, és nem rohan, akkor mindenképp a stoppolás egy jó műfaj. Egy az, hogy kicsit közelebbről megismeri a helyieket, kettő, csomószor, tehát rengetegszer elhívnak magukhoz. Tehát, hogyha tudsz bennük egy ilyen bizalmat ébreszteni, és látják, hogy te nem csak az a fajta stoppos vagy, aki azért nincs pénze, mert elitta előtte a kocsmába, és egyébként már 3 hete nem mosakodott. Tehát, hogyha ezt a előítéletet le tudod bontani abban, aki fölvett téged, nagyon szívesen fog vendégül látni, mert egy kuriózum vagy. Például Új-Zélandon szintén fölvett valaki, ő a Rotary Klubnak volt a elnöke, és úgy beszélgettünk, nagyon megtetszett az életet, és mondta, hogy hát holnap lesz egy ilyen Rotary találkozó, hogy aludjak nál, és akkor másnap adjak elő, és akkor az nekem is jó volt, hogy akkor végre tudtam zuhanyozni, kicsit kipihenni magamat, és kicsit kulturáltabb lenni, és tudtam adni valamit egy felső 10 000-nek, akik ilyen utazási stílusról még nem is hallottak. Tehát, hogy nem biztos, hogy ők el fognak indulni, de legalább megértik azt a szociális státuszt, meg azt a világszemléletet, amivel találkoznak akkor, amikor az útszélen áll valaki, és lehet, hogy megváltozik az attitűdje irányukba. Tehát, hogy ezek kis lépések, valószínűleg én a tömegmédiával nem tudok szembe menni, tehát ez mindig egy ilyen szubkultúra marad, de ennek pont megvan a varázsa, hogy van egy olyan kis közösség, akik ismerik egymást, akiknek jelentenek egymásnak valamit. Például most, hogy visszanéztem a régi fesztiválokról videót, a régen ismeretlen emberek, most így szúrom ki a tömegből, vannak ilyen vágóképek, amikor a köztérben videózták az embereket, hogy jé, őt is ismerem, jé, őt is ismerem, jé, ő meg már utasom lett, jé. És itt teljesen megdöbbenek, hogy egy igazi kis baráti közösségé vált ez a 1000-es vagy 2000-es közönség, aki odajön.
Szerinted mekkora ez az utazni szeretők, ilyen stílusban utazni szeretők közönsége Magyarországon?
Hát, hogy attól függ, melyik részét veszük, mert a fesztiválunk nem csak a stoppos utazásokról szól,
úgy,
hanem
úgy
ott
inkább
van.
Azt mondom, hogy azokat, akik úgy utaznak, ahogy azt szoktuk mondani, hogy ez a mi közösségünk, hogy nem feltétlenül az, hogy stoppos, de mondjuk az helyi autentikus dolgokat keresik, hogy mondjuk couchsurfingeznek, néha stoppolnak, nem feltétlenül tehát az élmény miatt mennek, és nem azért, hogy kimenjenek, nem tudom, a tengerpartra, és egy hétig fekszenek.
Hát, én ilyen 5-10 000-re satszolnám, tehát hogy én nagyon kis közösségnek tartom. Tehát ehhez képest szerintem a reachünk az elég jó, de azt tudni kell, hogy a legtöbb embernek a komfortzónájából nem akar feladni. Tehát az, hogy eleve egy kanapészörfösnél aludjál, ott kell bizonyos fokú alkalmazkodási képesség. Egy olyan útban, ahol van egy napot Prágára, egy napot Bécsre, meg egy napot Krakkóra, ott nem akarsz azzal fél napot tölteni, hogy valami időt töltsél a vendéglátóddal, és így inkább kiiktatod, és ez nálam is már egyre inkább így van, ugye főleg régebben, amikor csoporttal voltam, mindig volt, hogy kanapészörfösöket hívtam, és akkor egy kocsmába lehetett tőlük kérdezni, tehát egy
tök
kicsit
jó,
vegyülni
ez tök ötlet.
A helyiekkel, de azt kezdtem el észrevenni az embereken, az utasaimon, annak ellenére, hogy egy elég extrém utakat viszek, hogy ott sincs akkora fogadókészség rá. Tehát nekem ez egy nagy sok élmény volt, mert azt hittem, hogy ennél jobb dolog nincs, hogy tőle egy iránitól meg tudod kérdezni, hát, hogy milyen a rezsim,
így hallva, ezt belülről látni. Ez a legjobb dolog, amikor helyiekkel találkozol és velük tudsz beszélni.
Igen, és igyekeztem még a nyelvi korlátot is lebontani, mert ugye én tolmácsoltam, tehát egy ilyen médium voltam, de még az is, aki tud angolul, azok is itt a magyarok egymással kezdtek el beszélgetni, és akkor nekem ez egy olyan sok volt, hogy már egyre kevésbé csinálom. Tehát az ember ugye nem keresi magának a kudarc élményeket, holott azok, akik viszont tudták ezt értékelni, azoknak útnak a legcsúcsa volt az, hogy beszélt egy iráni nővel, aki elmondta a nők helyzetét, és hogy ők milyen helyzetben vannak ott. És esetleg lebontotta a sztereotípiait, amit tőlem valószínűleg nem tud hallani, mert én nem vagyok se iráni, se nő. Tehát dupla hátránnyal indulok. Persze tudok róla beszélni, én is kb. Látom, de hitelesebb az ő szájukból. Vagy szereznek ellenzéki újságot Iránba, és akkor az milyen dolog, hogy egy szemizdatot tudsz hazavinni Iránból. Aha. Ilyenek, vagy éppen alkoholt szereznek. Na, tehát mindegy, tehát hogy igyekszem, de én is valahogy formálódom a korhoz, részben idősödöm, és ugye akkor az ember már nem megy neki annyiszor a falnak, mint ahogy fiatalon még teszi, és újra próbálkozik, stb. most már pont ezt szoktam mondani, ugye, hogy van egy fiatalabb generáció, akiben rengeteg energia van, mint benned is, és te még így tudsz menni, és tényleg így falakat törni, és a világra nyitni. Én már inkább azt próbálom, hogy ezeket próbálom mentorálni. Tehát, hogyha van valamilyen nehézség, kérdés, ugye a Facebookon is nyitottam ezt a utitáskeresőt, ahol ilyen tanácsokat is kérnek az emberek, csomószor, ami nekem evidencia, az tényleg másnak probléma. Tehát én nem is értem a kérdést, tehát hogy így már törölném is a kérdést, aztán belegondolok, hogy jó, valakinek. Hát lehet, hogy ez viszont neki probléma. Igen. És akkor kiengedem, hogy akkor válaszoljanak az emberek ilyeneknek. Én inkább olyanokba szoktam hozzászólni, ami tényleg olyan kérdés, amit kevesek tudnak válaszolni. Mit tudom én, Libanonba, hogy jutsz be a határon, vagy nem tudom, konfliktuszónákba, hogyan mozogjál. És ugye pont a workshopokon én ezekbe veszek részt, mert talán ez kevesebb ember tud ebbe tanácsokat adni, vagy ötleteket adni, tehát hogy én ebbe vagyok különleges mondjuk. Tehát, hogy stoppolni sokan stoppolnak, de szívesen én is beülök majd ezekre, és én is egy-egy sztorival megosztom ott a élményeimet.
Eszembe jutottam, az említetted a fiatalokat, és ez csak beugrott egy kérdés, hogy mit gondolsz, hogy kinek volt egyszerűbb, illetve jobb utazni, mondjuk neked, amikor te anno 80-as években elkezdtél, vagy a mostani fiataloknak, akik most indulnak el, és sokkal jobban kinyílt a világ, sokkal egyszerűbb, sokkal olcsóbb utazni, viszont nem biztos, hogy ezeket éppen ezért, ezeket az élményeket már ők megkapják, mert tök egyszerű meg tudom venni 3000 forintért a fapados jegyet, elrepülök, elmegyek, kocsmázok, nem tudom, mindenki beszél angolul, nincsenek nyelvi korlátok, sokkal kevesebb, hogy szerinted ez jobb, rosszabb?
Nagyon érdekes, amit kérdezel, mert engem nagyon gyakran megtalálnak ilyen szakdolgozati témákkal, és az egyik buddhista főiskolásnak a szakdolgozati témája az volt, hogy Körösi Csoma idejében milyen volt utazni. És akkor engem, mint ellenpont kérdezett meg, hogy a modern kor emberének milyen utazni. És tényleg, ha őszintén belegondolsz, hogy akkoriban semmi információ nem volt, az információ az volt, ha mentél az úton, jött szembe veled egy másik utazó, és akkor leültetek mondjuk a karavánszerájba, és akkor átdumáltátok, hogy mi van. És amikor én fiatal voltam és utaztam, pont így történt. Tehát mit tudom én, Tadzsikisztánba kiszálltam valahol a pusztába egy keresztezésen kocsin, és ott volt egy másik stoppos, az meg pont a Pamírból jött. Én meg ugye nem volt sok információm a Pamírról, és beszélgettem, orosz volt, tudok oroszul, és elmondott mindent, hol érdemes menni, hol jó fejek az emberek, hol lehet aludni, és a többi, tehát minden info ott volt. Ugye a mai korban, és még azt hozzá kell tenni, hogy én abban a korban szocializálódtam, amikor még nem lehetett szabadon utazni. Tehát mi nekünk ez egy hatalmas élmény volt, hogy úristen, hát ugye szabad levegő, tehát hogy végre kijutunk ebből a szocblogból, és látunk más mintákat. Tehát hogy bennünk volt ez a fajta tűzés. Most meg pont abba fordult a világ, hogy olyan információ dömping van, hogy egyszerűen már azt kell inkább megtanulni, hogyan szelektáljunk ebből a sokból, és az ugyanolyan nehéz feladat, mint nekünk a semmiből kibányászni azt, hogy mi legyen. Tehát, hogy más minőségű problémák vannak. És nyilván, tehát, hogyha őszintén nézzük, a komfortzónánkon belül tudunk maradni, mert már le tudjuk modellezni az utazást olyan szintig, hogy hol alszol. Régen ilyen nem volt. Tehát, hogy elindultál, beérkezted egy városba, aztán nézted a hotel feliratot, aztán bementél kérdezősködni. Most már egy hónap, egy évre előre lefoglalod a repjegyedet, a buszjegyedet, a vízumot megveszed online, stb. Stb. Tehát, hogy nagyon megkönnyebbedett az út, de szerintem ennek ellenére nem biztos, hogy többen utaznak, mint utazók. Tehát úgy, mint nyaralni, persze, hogy lemegy a horvát meg az olasz tengerpartra, ilyen tömegével van, de ez még nem az utazás kategória.
Tehát, hogy ez... Vagy mondjuk, hogy van egy fiatal, aki azt mondja, hogy hal mondjuk, nem tudom milyen sztorikat, lehet világot járni, azt mondja, hogy na jó, akkor kipróbálja, és mondjuk nyilván most először maradjunk Európába, azt mondja, hogy elrepül, nem tudom, Milánóba, Barcelonába, elmegy, látja, ugyanazok a boltok vannak, ugyanaz, minden ugyanaz, és az olyan, és azt mondja, hogy lehet, hogy meg se érzi, hogy mi az, hogy utazás. Mert hogy már annyira
globalizált
homogén
világ,
minden.
Igen, hogy nem látja a különbséget. Ez egyébként még most sincsen így, mert ugye gyakran járok külföldre és előadni, és ha már csak Szlovákiába elmegyek, már ott érzem azt a különbséget, ami nekem föltűnik. És nagyon, nekem ez nagyon izgalmas volt, amikor bemegyek egy új országba, legyen az bárhol, az első két napban olyan töményen jön az info, hogy így a naplóm az tele van gyakorlatilag. És utána, két nap után már hozzászokok, ugye? Tehát ez a kultúrsok, és utána jön a elfogadás, hogy amikor már tudjuk, hogy így működik, hogy káosz van, oké, dudálnak, oké, meg nem tudom, összeteszik a kezüket, és úgy köszöntenek, meg rázza a fejét, és azt nem tudod, hogy igen vagy nem. Eleinte idegesít, utána már elfogadod. Tehát, hogy ezeken a stációkon így szépen túl leszünk, és akkor úgy már más minőségbe tudunk utazni. Mostanában egyre inkább azért ezekre föl lehet készülni. Tehát, hogy annyi blog van, annyi előadás van, ami erről szól. Tehát, hogy eleve már nem egy teljesen más kulturális közegbe kerülünk. Mármint, hogy persze más kulturális közegbe kerülünk, de nem olyan sok hatásszerűen ér, mint mondjuk 10 éve, 20 éve, vagy 50 évvel ezelőtt, amikor tényleg egy nagy váltás volt. Most már ezek a határok elmosódnak, most már inkább az a kultúrsok, hogy van egy sztereotípiánk egy bizonyos világról, lásd iszlám, lásd Kína, és oda mész, és Kínában sokkal modernebbek, mint Magyarországon, tehát hogy gyakorlatilag már a telefonjukkal mennek be a metróba, meg nem tudom, minden elektronikusan történik. Sok évvel ezelőtt voltam fodrásznál, láttam, hogy ott volt a internet előtte, és amíg vágták a haját, ő addig izé dolgozott az interneten, és ez a fodrászatban, mint szolgáltatás ott volt. Tehát, hogy ezt nem is gondolnánk. Tehát, hogy Európa most már, tehát ez, amit az európai léleknek nagyon nehéz földolgozni, hogy már Spengler leírt, ez a nyugati világ alkonya, hogy már nem mi vagyunk a világ mondjuk irányító hatalmai, tehát ugye ezt egyre inkább veszítjük el, és ezt ugye pszichésen nagyon nehéz majd földolgozni az európaiaknak. Tehát, ha kimész mondjuk Tájföldre, ugye régen mi voltunk a turista, tehát mindenki értünk volt oda, most már 1%-a vagyunk ott a turizmusnak, ugye? A kínaiak, indiaiak ellepték a világot, és Iránba is, tehát ha bemész egy szőnyegboltba, most nem azt mondom, hogy nem vesznek észre, de ha egy kínai megjelenik, akkor te már is vagy felejtve, mert a kínainak azt mondják, hogy 1000 dollár, ő elveszi az 1000 dollárt, odaadja, megveszi a szőnyeget. Az európai meg ott hát 1000, adja már oda 100-ért, stb. Nem kilódnak velünk. Tehát, hogy fordult a világ, erről még nem tudunk, vagy nem tudom, még nem jött meg a Julianus barát, aki szólt volna, de mi utazók vagyunk ezek a Julianus barátok, akik szólunk, hogy a világ változik, és hogyha mi nem tartunk vele lépést, vagy mi nem próbáljuk ezt fölfogni, hanem elzárkózzunk, kerítést építünk magunk közé, akkor mi ennek a dolognak a vesztesei leszünk. Tehát azáltal, hogy nem veszünk tudomást a változásról, attól még a változás van. Ugye, amit mondtam, hogy a szél az átfúj a határokon. Ugyanúgy, hogy kicsit extrapoláljam, ugye ez a környezetszennyezés meg hasonló, tehát azáltal, hogy kitelepítettük a környezetszennyezést mondjuk Kínába vagy Ázsiába, attól ez még hatással lesz ránk. Egyrészt az, hogy ide fújja a szél, megváltozik a klíma, másik az, hogyha ott szar, akkor ide fognak jönni. Tehát ezt be kell látni. És most itt gondolkodhatunk abban, hogy építgetünk meg, mit tudom, hogy kiabálunk, meg rossz szavakat mondunk, de ez nem a megoldás. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy előre kell tekinteni, és akik rendelkeznek azzal a szemlélettel, amivel egy utazó rendelkezik, ez a kíváncsiság, világra nyitottság, akkor ezekkel az attitűdökkel meg lehet oldani dolgokat, az elzárkózással nem. És ez a fesztivál pont erről is szólna, hogy nyissuk meg az embereknek mind a szívét, mind a szemét, hogy van más világ, és abba hogyan tudunk együtt élni, és még úgy, hogy boldogak is maradjunk.
És szerinted ezek a mai, hát ilyen 10 éves végén, tehát ezek a középiskolások, főiskolások, ők mennyire nyitottak? Ez minden felé, amit ez jelent, az utazás, a komfortzónából kilépés.
Őszintén szólva, nekem nincs annyira kapcsolatom a fiatalokkal. Nyilván az előadásomra jönnek fiatalok, és azoknak nagyon örülök, de nem feltétlen csak a fiatalok jönnek. Ebből azt vonom le, hogy nem biztos, hogy van akkora igény rá.
Tehát, például én a Járatlan Utakon fesztiválon, ahogy elnézem a közönséget, a közönség inkább egy ilyen 25 pluszos korosztály,
igen,
sőt, inkább, 25 és 40 között mondjuk azt, inkább a 30 körüli. És hogy akit mondtad, hogy pont akinek szólhatna leginkább, azok nincsenek ott. És hogy ugye nagyon sokszor elhangzik a fiatal generációról, hogy nem lehet tudni, hogy ez érdektelenség, hogy más dolgok érdeklik őket, és pont olyan világban, amikor kinyílt tényleg a világ, és lehet, hogy pont ezért nem érdekli őket, mert hogy részben, kinyílt.
Ne, részben azért másik az, hogy annyira komfortossá vált a világ, és nincsenek mintájuk arra, hogy kilépjenek ebből a komfortból. Nekünk ugye a 70-es években azért meg kellett szenvedni dolgokért, de azt nem mondom, hogy éheztünk, de nem volt jó lét, tehát nem volt annyira opció választani, tehát örültünk annak, ami van. És a mai generáción én azt érzem, hogy mindent könnyen megkaptak, tehát nincs meg bennük az az attitűd, hogy harcolni kell valamiért, hogy azt elérjék. Az egy másik dolog, hogy nincs is ötletük, hogy mit kéne elérni, az egy másik stáció, de ha van is, nem harcolnak, nem küzdenek érte. Most pont ma olvastam egy ilyen statisztikát, hogy a magyar fiatalok 56%-a azt érzi, hogy nem rajtuk múlik, hogy lesz-e munkájuk. Tehát, hogy kiveszett belőlük ez a küzdeni vágyás, küzdeni akarás, hanem egy olyan despotizmusba és egy olyan szervilizmusba zavarja őket a társadalom, ahol el fogják fogadni azt, hogy felettük történnek a dolgok, és ők nem aktív részesei és alakítói ennek. Tehát innen visszafejtve a dolgot, én ezt kicsit szomorúan tapasztalom, hogy belenyugodnak, kényelmesek, és akkor inkább van az, ami van, és van az, amit mondanak neki, azt elfogadja, és nem kérdőjelezi meg. Ugye buddhista főiskolán tanultam, filozófia, ugye görög filozófiában az alap volt a kíváncsiság, ugye ez tette fényessé a görög filozófiát, azt, hogy az emberek megtanultak kérdezni, hogy a világról voltak kérdéseik. És ma már egyre kevésbé érzem azt, hogy egyáltalán föl tudnak tenni kérdést. Eleve az oktatási rendszer se arról szól persze, hogy ott tedd fel a kezedet, és kérdezzél, és akkor majd párbeszédet folytatunk, hanem van egy kinyilatkoztatás, azt, ha nem fogadod el, akkor jól ütnek, tehát ez olyan négyzetté formálnak, tehát egy picit is eltérsz, akkor abból neked bajod van, és akkor erre mondjuk így adoptálnak téged, hogy alkalmazkodj. Tehát, hogy ne valósíts meg az elképzeléseidet, ne merj gondolkodni, tehát gyakorlatilag az oktatási rendszer ugye arról szól, hogy az iparnak megfelelő tudást adjon, és te, mint ember ebben az egész történetben nem játszol, tehát ebben nem számítasz. És én meg azt gondolom, hogy akkor tök fölöslegesen születtünk erre az életre, hogyha ezt elfogadjuk, vagy ha ebbe szocializálnak minket. És nekem az volt a iszonyú nagy szerencsém, ugye a rendszerváltással volt nekünk lehetőségünk mást gondolni, máshogy és szabadon. És nyilván előtte is már bennem volt ez a karakter, mert ilyen emberek vannak, vagy így születnek, vagy valahogy így nevelődnek, de hogy már, amikor már lehet, akkor nem biztos, hogy van bennük egy ilyen, hogy akkor kellene is. Érted? Tehát, hogy a nagy szabadságban nem biztos, hogy értékelik azt, hogy szabadság van. Azt akkor fogják, persze, amikor már nem utazhatnak sehova, akkor lesz ezért aknazár, és akkor itthon kell majd mind Észak-Koreába megoldanunk a problémáinkat. De érted, de miért nem tudunk előrelátni? Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha az emberek egy picit, mondjuk így gondolkodnának. És az utazás meg pont egy olyan műfaj, ahol egy csomó mindent ezért előre ki kell gondolni. Tehát lehetünk spontának, de ugye, ahogy a Orwell, vagy Cromwell is mondta, hogy bízz Istenbe, de tarts szárazon a puskaport. Tehát egy stopposnak mindenképp eszköz, persze bízom benne, hogy fölvesznek, de azért legyen ott egy napi hideg élelem, meg víz, meg ki tudja, hogy hol tesznek ki minket, tehát hogy ne érjen ilyen meglepetés. És ugye ez az attitűd, ez a túlélő attitűd az, ami nyilván a rendszereknek nem kell, mert egy önállóan gondolkodó és önállóan létező ember az veszélyes bármiféle rendszerre, de tényleg, tehát hogy a középkorban is így volt, tehát hogy aki másként gondolkodik, Galilei, meg mit tudom én, Kopernikusz, ugye megbüntették őket. Tehát nem tűrte meg a rendszer, de az igazi nagy lépést az emberiségnek pont az hozta, hogy ezek a gondolatok szárba tudtak szökkenni, hogy nem csak így lehet gondolkodni a világról, és a görögségnél pont ezt hozta, hogy megmerték kérdőjelezni, volt egy olyan aranykor, amikor megmerték kérdőjelezni, hogy az Olimposzon élteket élnek istenek. Ugye régen azért kivégeztek, de amikor már föltehető a kérdés, akkor lehet róla gondolkodni, lehet beszélgetni róla. És a tudományok így szökkentek szárba. És Európa ettől lett nagy, ugye ez a kopernikuszi fordulat címen hívják így a filozófiában, hogy megtörtént ez a váltás, ugye a heliocentrikus világképnek a meghonosodása, és ugye innentől kezdve a tudományok és a ezzel járó technológiai fejlődés Európát tette domináns hatalommá. És pont az, hogy most már berögzülünk a saját kis dogmáinkba, ugye a kultúrantropológiában is volt ez a felsőbbrendűség, hogy úgy neveztük, hogy a primitív népek, ugye 19. században így írták őket le, ez a törzsi kultúrákat, és utána már a 20. század igazított ezen, mert megéreztük azt, hogy lehet, hogy annak is van létjogosultsága, hiszen egy afrikai méretű törzsbe lehet, hogy azok a szabályok úgy és akkor tudtak működni. Mi, mit tudom én, Ázsiában meg Európában már birodalmi szinteken gondolkodtunk, egészen más struktúrákban, egész más feladatokkal, és akkor mi innen nézve őket lenéztük. Holott egyszerűen csak nem értettük meg, hogy nekik más a problémájuk. De kicsit távol szaladtunk a... Majd kivágjátok.
Majd alakítjuk. Figyelj, kanyarodjunk vissza. Azon gondolkodtam, hogy maga a turizmus az egy nagyon új dolog. 100 évvel ezelőtt még az emberek azért utaztak, mert el kellett jutni A-ból B-be, de ilyen nem nagyon volt, hogy na elmegyek, megnézek egy, nem tudom, milyen itt a természet, hogy élnek itt az emberek, teljesen más volt.
Hát és még ma is a fejlődő országokban az üzlet és a családlátogatás a két ok, amiért utaznak. És hát azt, hogy megismerje más kultúrát, hát mit azt általában lovon karddal szoktuk megismerni.
Igen.
A hódítás címszó alatt.
Tehát ez egy relatív, az utazás az egy, amiért mi utazunk, az egy relatíve új dolog, amiből te egy elég nagy szegmenst végig tapasztaltál. Hát egy legalább 30 plusz évet aktívan utaztál. És hogy mit láttál te ebből? Mit tapasztaltál? Hogy változott? Hát végülis te végig ezt te szemmel követted. Szemtanúja voltál ennek a 30 évnek.
Hogy miben változott? Tehát eleve az, hogy valaki utazzon, szerintem kell egy bizonyos fokú intelligencia, egy bizonyos fokú függetlenség, ugye, mert régen, hogyha voltak neked állataid, akkor nem tudtál elmenni utazni, hiszen azt napi szinten meg kellett etetni, a földet gondozni, stb. Tehát ez az utazás, ez régen inkább a kereskedőknek, vagy a felsőbb osztálynak volt a kiváltság, és nyilván a kereskedők az üzlet miatt utaztak.
Inkább olyanokra gondolok, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, ha elmentél valóva, akkor úgy néztek rád, mint hogy nem tudom ki ez az UFO, és hogy egyre kevesebb ilyen hely van, egyre nehezebben jutsz el olyan területre, ami érintetlen, hogy ilyet láttál, hogy mondjuk tényleg 30 évvel ezelőtt lementél Afrikába, és leszálltál a buszról, és már olyan helyen voltál, ahogy úgy néztek rád, hogy fehér ember, most meg elmész az egyik faluba, ha 10. faluig el kell menned, hogy ugyanez megtörténjen.
Igen, tanultam annó kulturális antropológiát, és én azért is kezdtem el utazni, mert tudtam, hogy olyan mértékben változik a világ, hogy ezeket később már nem fogom látni. Tehát én a törzsi kultúrákra fókuszáltam az utazásaim során, tehát az volt a prioritás, hogy mit tudunk tőlük tanulni, hogy azok a hagyományos életformák, amik évezredeken fönn tudtak maradni, azok hogyan adoptálódnak ez az őrült mai modern korhoz, és zárójelbe teszem, nem tudnak adoptálódni, tehát ők a vesztesei lesznek ennek, viszont amit mi képviselünk, nem biztos, hogy fenntartható, tehát lehet, hogy ez egy nagyon rövid életű és gyors lecsengésű dolog lesz, tehát nem olyan nagy baj az, hogyha fogjuk tudni azt, hogy azokhoz a mintákhoz hozzányúljunk, amik akár a család központúságot jelenti, akár a fenntarthatóságot megtestesíti, tehát hogy ezekhez az értékekhez vissza tudjunk nyúlni, ez volt az egyik ilyen ok, amiért utaztam, régebben sokkal könnyebb volt ezekre a területekre eljutni. Én nagyon ritkán megyek vissza ugyanazokra a területekre, tehát azért nehéz nekem így összehasonlítanom, hogy mi van. Fejlődésben nyilván Afrikának vannak fejletlenebb részei, mind a mai napig Kongóba nem jutsz el egyszerűen, és csak drágán tudsz eljutni. Énként Dél-Amerikában is vannak ilyen helyek a dzsungel környékén, ahol iszonyú pénzek kellenek ahhoz, hogy oda eljussál, tehát ott nem lesz annyi turista, vagy aki lesz, az nyilván a gazdag turista. Viszont ők meg olyan rossz, vagy más impaktot hagynak, mint amit kéne. Tehát egy hátizsákos utazó tud úgy utazni, hogy kölcsönösen tanulunk egymástól. Uh-huh. Egy gazdag utazónak nincs arra ideje, hogy ő elvegyüljön a helyiekkel, hogy megértse a problémáit, hanem ő megveszi a szuvenyért, $1, egy fotó, lefotózza, hello, és akkor kb. Ennyit megértette abból, ahol volt, meg itt esetleg annyi megmaradnak, hogy milyen szegényen élnek máshol az emberek, és pont. De az, hogy megérteni, hogy esetleg azok az emberek lehet, hogy boldogak. Azok az emberek nem biztos, hogy örülnek annak, hogyha mások oda jönnek, csak te ugye a anyagi erőforrásaid révén rájuk tudod oktrojálni magadat. Ha így a régen meg uralkodók utaztak, meg ezek a nagy felfedezők, mit tudom én, több száz teherhordóval, stb. Tehát mondjuk régen is voltak ilyen jellegű utazók, felfedezők, de általában azokat az állam szponzorált, és ugye ezek ilyen gyakorlatilag kémek voltak, most nevezhetjük őket földrajzi felfedezőnek, meg Livingstone-nak, meg mit tudom én, de hát alapvetően azt térképezték föl, hogy hajóval hogy tudnak följutni Afrika közepéig, ott milyenek az erőviszonyok, kikkel, hogyan kell majd tárgyalni, és kiket lehet lefizetni, hogy egymás ellen uszítsuk őket. Tehát, hogy más, tehát Marco Polo hasonló szándékkal, stb. Mondjuk Körösi Csomának azért adjunk kreditet, mondjuk ő, azért zárójában azért oda teszem őt is, hogy kém volt, tehát a briteknek ugye ők pénzelték, és akkor neki írt, de nyilván ez a szép történelemben nem kerül be, de elkerülhetetlen, hogy ő ilyen kompromisszumot kötött ahhoz, hogy a misszióját beteljesítse, ugye egy nyelvészeti projekttel indult. Na, tehát, hogy érintetlen terület egyre kevésbé van, Pápuákhoz érdemes még ellátogatni.
Ott többször voltál, ugye?
Há, igen, oda csoportokat is viszek, Afrika középső régiója még mindig ilyen érintetlen terület, de mondjuk Hondurasban a Moskitia területe, biztos vagy benne, hogy Brazília, Kolumbia őserdeiben még vannak esetleg ilyenek, mondjuk Kolumbia az már fejlettebb, talán ott nem, de Brazíliában biztos.
Hát ott is sajnos egyre jobban költöztetik be az indiánokat a városba, és azt látod, hogy mezitláb mászkálnak és kéregetnek a buszállomás környékén.
Hát ugyanaz, mint az ausztrál aboriginok, ugye, hogy 500 kilométerről bejönnek, és 3 napig részegen isznak, amíg elitták a munkanélküli segélyüket, és utána meg visszamennek, és éheznek tovább. Hát, hogy igazából, mondom, ennek az egész történetnek a vesztesei. Mi meg ugye érzéketlenek vagyunk, mert nekünk kell az kőolaj, kell ennek az aranybányák, tehát hogy ezeket a törzseket gyakorlatilag eliminálják konkrétan, akár állami szinten, akár ilyen privát fejvadászok írtanak embereket, és akkor onnantól kezdve az nem törzsi terület, mert hát nincsen törzs, és akkor onnantól a kőolajvállalat elfoglalhatja, lásd Ecuador, tehát hogy nem kell messzire menni Közép-Amerikától ezekért a problémákért. És te, mint utazó, ebben rálátsz, impaktod nincs, de ugye annyi, hogy elhozod a hírét, beszélsz róla, esetleg embereket megérint, csak megint, tehát hogyha az emberiség nem ismeri föl, hogy mik az igazi problémák, akkor igazából magunk elpusztítása folyik. Tehát mindig ide fogok kiukadni egyébként, tehát ezért is fontos a fesztiválon, hogy lesz ilyen zero waste utazás, tehát hogy hogyan lehet úgy utazni, hogy ne termeljünk fizikális.
Talpalatnyi történetek.
Igen. Hogy ne csak fizikálisan ne keletkezzen szemét, hanem így lelkileg se toljunk oda szemetet ezekre a népekre, meg ráerőltessünk a mi kultúránkba olyanokat, ami nekik idegen, és nem biztos, hogy ha hasznukra válik. Lásd, alkohol, ugye, mint az európai gyarmatosítással, amit így rájuk toltunk, meg sok egyéb más fertőzéseket például. De hát ugye valahol ilyen szempontból kultúrpesszimista vagyok, és izgulok azért, hogy ne fedezzünk föl újabb bolygót, ami élhető, mert hogyha ezt sem tudjuk életbe tartani, akkor miből gondoljuk azt, hogy egy másikat igen. Tehát, hogy akkor, ha mondjuk így, ahogy a Matrix című filmben apostrofálták az emberiséget, hogy annak vagyunk, mint a vírus, tehát elpusztítjuk azt, ami minket eltart, akkor miért gondolnánk azt, hogy majd máshol ezt másképp tennénk. Tehát, hogy az a jó például ebbe a fenntarthatósági előadásba is, ugye ők most Máltáról fognak beszélni, hogy az a földünk kicsibe. Ugye régebben voltak ezek az öngyilkos civilizációk, ezt is antropológiából lehet, hogy hallottad, de csendes óceáni szigeteket úgy telepítették be, vagy népesítették be, hogy tudták, hogy ennek a szigetnek mondjuk 100 ember az eltarthatósága, tehát annyi embert el tud tartani, különben úgy járnak, mint ugye a Húsvét szigeteken, hogy fölélik a fákat, a nyersanyagokat, és ugye akkor már hajót se tudnak építeni, hogy halásszanak, és kész kipusztulnak. Na most gyakorlatilag Málta az ez kicsiben, hogy annyira túl van népesedve, annyira el van használva, hogy élhetetlen, és mégis ott élnek 100 000-ek. És gyakorlatilag a földünk is ez. Tehát, hogyha sikerülne ezt a szemléletet, hogy az unokáinktól kaptuk a földet, és ezt nekik ugyanúgy kell visszaadni, tehát, hogy ne roncsunk ezen a minőségen, ami most van, az már egy nagy lépés lenne. És talán ezeken az utazókon, vagy utazók meséin, vagy történeteink keresztül egyre több embert be tudunk vonni ebbe a szemléletbe, és talán ez lenne az én misszióm, hogy ez jusson el minél szélesebb rétegekbe.
Ez így jól is hangzik. De kicsit evezzünk, kicsit boldogabb témákra, és meséljünk valami az utazásnak a szép oldaláról, valami olyan sztorikról, amik ilyen vicces sztorik, szép sztorik, hogy mégis ezzel zárjuk, és egy ilyen vége legyen a műsornak, hogy mi a te neked az a régió, ami a szíved csücske?
Hát Dél-Kelet-Ázsia, Burmát nagyon szeretem, részben azért, mert a buddhizmushoz így közel állok. A Irán, Perzsia, végtelenül kedvesek, ott a Kurdisztán a legjobb régió, ahol még a perzsák vendégszeretetén is túltesznek. Tehát, hogyha bekerülsz egy faluba, az egész falu összejön, és ott táncolnak. Az egy alap, hogy ha már eleve a kocsiban ősz, akkor már meghívnak, vagy ha buszon ősz, már meg is vagy hívva. Tehát, hogy ilyen gondod nincsen, tisztelnek. Nagyon jó sztori, hogy Kurdisztánban szintén volt egy kanapészörfös vendéglátom, és megtudta, hogy magyar vagyok, hú, magyar, és akkor a kazettái között turkált, és elővette egy Bartók kazettát. Ez milyen kultúrsok? Vagy mit tudom én, Perzsiába utcán így mindig behívnak téged teázni, enni, és kérdezik, hogy honnan jössz, Magyarország? Hú, Magyarország, hát Béla Tar, meg Ildikó Enyedi, és így lesokkolok, hogy ki az, akit most Magyarországon leszólítasz 10 embert, hányan ismerik Tar Bélát?
Egyébként ennek megvan a régiói, nem? Latin-Amerikában Puskás,
ja, igen, mindenhol, foci.
Ott foci, az egyértelműen fut foci, nekem mindenhol azt kérdezték, hogy honnan jön, akkor Puskás, 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 ja. Igen, ezt több embertől hallottam, hogy Irán a Tar Béla.
Gulyás, ugye, mint étel, az a Nyugat-Európában inkább, meg paprika.
Igen.
Iránban még az 56-os forradalom, tehát nagyon lekövették, hogy mi történik. Sőt, Grúziában találkoztam egy olyan pappal, épp a csoporttal voltunk, és így odajött hozzánk egy pap, és hogy kérdezte, hogy magyarok vagyunk? És mondom, hogy igen. És kint Magyarországon, tehát mindegy, lényeg az, hogy ott egyetemen tanult, és akkor volt az 56-os forradalom, és annyira megtetszett neki, hogy a magyarok ilyen bátrak, hogy a Szovjetunió ellen így föllázadtak, hogy elkezdett magyarul tanulni, és akkor Magyarországra is jött tanulni, Vörös Sándorral, meg Károlyi Amival találkozott, és magyarul beszélgettünk vele Grúziában. Ilyen is volt. Mik vannak még jó sztorik?
Egyébként a neked, hogyha, amit az előbb felsoroltál, országokat, régiót, mi az, ami neked így a legfontosabb, illetve megfog? Az emberek, hogy a kultúra, a nem tudom, kulináris dolgok, vagy ez így minden? Természeti szépségek.
Igen, ez átalakult. Tehát amikor elkezdtem utazni, akkor még nagyon fontosak voltak a helyek. Tehát Eiffel-torony, mit tudom, London Tower.
Aztán egyre kevésbé, ahogy az ember.
Igen, és amikor az ember már 100. barokk templomot látja, akkor már annyira nem izgatja föl, akkor a természet lett a következő, és ugye nagyon sok hegyet másztam, meg sivatagokban voltam, meg mindenhol. Ezeket mind a mai napig szeretem. De a csúcs az mindig az emberekkel való találkozás, életutakkal való találkozás. Tehát ez a kanapészörf nekem azért volt egy nagy élmény, meg a szervasz hasonló szervezet, de ez még a 50-es, 60-as évekből. Mert olyan életutakat tapasztalsz és hallasz, amit azt mondod, hogy hú, tehát az, hogy mondjuk egy például zimbabwei hostom, az a 70-es években stoppolt egyedül nőként Afrikában. Tehát eleve az, hogy Afrikában utak, meg kocsi, meg az, hogy stoppolni, meg az, hogy nőként. És ez a nő valami 80 éves, és minden mai napig olyan aktív és vagány, tehát, hogy elvitt engem klasszikus zenei koncertre Zimbabwébe, elvitt engem színházi próbára, és én is beszálltam, meg kellett egy szereplő, és akkor én is szerepeltem. Meg nem tudom, így a áramszünet van minden, és akkor volt neki tekerős gramofonja, akkor azon hallgattunk zenét, mindezt, hogy tudom én, 2008-ba, vagy 2009-be. És tőle is elvették mindent, ugye a Mugabéval, a farmékat, stb. Pedig ott üzemeltettek iskolát, kórházat, tehát gyakorlatilag sokkal jobb ellátás volt régen, mint ma. Tehát, hogy ez is a kultúrsoknak a része, hogy ilyen életutakat megismersz belülről, ezeket a rendszereket. És ez szomorú is, meg jó is. Van egy nagyon jó Afrika cikkem, amit jó szívvel ajánlok. Ezt már vagy 1000-en lájkolták. Provokatív cikk, de minden szava igaz. Ugye azok, akik még soha nem jártak külföldön, azok lerasszistáznak, vagy próbálják rasszista célokra használni egyébként. Azok, akik meg ismerik Afrikát, meg voltak, vagy feketék, akik itt tanulnak, és tudnak magyarul, és olvastak, azt mondták, hogy szétröhögték magukat rajta, mert minden szava igaz. Szomorú, de igaz. Most én, mint utazó, én nem akarok egy olyan pozitív képet festeni valamiről, ami nincs ott. Viszont ahol ott van a pozitív dolog, azt viszont nem szeretném elhallgatni. Tehát én az utazókat ezért becsülöm, vagy akkor válik nekem hitelessé egy utazó, hogyha azt, amit ő tapasztal, azt hitelesen tudja közvetíteni, és nem bizonyos prekoncepciók alapján, hogy jó, minden, mit tudom én, külföldi az jó fej. Nem, hát ott is van ilyen is, meg olyan is, de hát ugye ennek súlyai vannak, persze, hangsúlyai, és hogy ezekről merjünk beszélni, és tudjunk beszélni.
Illetve hát az élménybeszámolás, a beszámolók azok bőven nem csak arról szól, hogy minden szép és jó, hanem ebbe simán beleférnek az olyan dolgok, amiken meghökkensz, ami nem tetszik, ami téged kihoz a sodrodból, a bárhogyan kimozdít, vagy akár, hogyha sokkoló dolgokat látsz, vagy valami fel vagy háborodva, és nekem...
És az a csúcs, amikor ebből levonod a következtetés, hogy mit tanultál, és hogy mi az, amit hozzátett az életedhez, ez lenne az ideális eset.
Igen, nekem az a furcsa, hogy mindegyik kultúra hogyan reagál arra, hogyha mondjuk róluk valami negatív dolgot mondasz. Hogy vannak országok, akik ugyanúgy tudnak nevetni a saját negatív dolgaikon.
Sőt, vicceket gyártanak. Sőt, zsidók mondják a legjobb zsidó vicceket.
Igen, ilyenekre gondolok. És nekem egy tapasztalatom van, amit nem is a saját népe, hanem nekem a Japánnal kapcsolatos, hát Japán szerintem a világ legfurcsább országa, és ott olyan dolgokat láttam, és az a tapasztalatom, hogy a magyarok a japán témával kapcsolatban tudnak a legjobban felháborodni, mert ők azt gondolják...
Idealizálják.
Igen, tehát hogy ő nekik, ők teljesen, és ezt megértem, nekik Japán a minden, és ha valami rosszat mondasz az országról, akkor ott aztán... teljesen felháborodás, és minden következik, mert hogy nem szabad Japánról rosszat mondani, pedig aztán nagyon sok ország a saját magáról mondja a rosszat, és nevet rajta.
Hát igen, még Japán nem hiszem, hogy rosszat mond magáról, tehát ők pont az inkább... a társadalom, aki nem szeret annyira őszintén szembesülni ezzel, tehát nekem pont emiatt vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. Afganisztánban meg abszolút pont az ellenkezője volt, tehát hogy ők tök őszintén és tisztán látják, hogy mi zajlik körülöttük és miben vannak. Tehát hogy ez nekem meg meglepő, mert mi pont fordítva gondolnánk, hogy hát a japánok, stb. Igen, nem, most nem emlékszem, hogy lesz-e japán előadás, de úgy emlékszem, hogy lesz. Tehát lesz olyan, aki biciklivel hazatekert Japánból, meg talán lesz egy ilyen történeti előadás is, de ezt most nem, még nincs lefixálva, de foglalkozunk.
Még az előbb, ahogy mondtad az élettörténeteket, és eszembe jutott erről, hogy az előbb említettél valamit Indiáról, meg a biciklé, meg egy olyan, és ez csak így hirtelen beugrott, és most akkor így én is elmesélem, egy ilyen élettörténet, és tényleg én is arra jöttem rá, hogy régen még megvoltak ezek, hogy templom, Eiffel-torony legyenek, meg pipa, oké, lássuk. Most is valamilyen szinten megvan, de csak akkor, hogyha nagyon extra, és sokkal inkább az emberi oldala jött előtérbe, hogy lehet, hogy elmegyek egy új országba, én már nem megyek el a látnivalókat megnézni, hanem egy olyan élményt akarok, hogy hogyan tudok a helyiekkel egy kapcsolatot kialakítani, és olyan sztorikat hallani, mint például ez, amit most elmesélek, hogy találkoztunk, Kolumbia volt egy indiai étterem, egy ilyen kis kifőzde, és hogy elmesélte az élet történetét, hogy jutott oda. Nem tudom, azt mondja, 80-as, 90-es évek, kitalálta két barát, hogy eltekernek Németországba. Fogták magukat, eltekertek Németországba biciklivel, és ott megérkeztek, az egyikük ott keresett is munkát, és a másik azt mondta, hogy hát már jutott Indiából Németországba, akkor ő tovább teker. Eltekert egészen, már pontosan nem emlékszem, hogy jutott át amerikai kontinensre, de végtekert szárazföldön át amerikai kontinens végig le, egészen Kolumbiáig. Kolumbiában találkozott egy kolumbiai lányjal, azt mondta neki, hogy ott elkezdtek beszélgetni, hogy holnap én téged elviszlek feleségül, másnap elment hozzá, megkérte a lánynak az apukájától a kezét, a lány valamilyen oknál fogva igent mondott, összeházasodtak, csináltak egy indiai kifőzdét, és a mai napig ott élnek boldogan Kolumbiába, és az egész egy ilyen mesebeli történet, hogy végig biciklizve, meg első látásra szerelem, és a mai napig együtt vannak. És ezek azok a sztorik, amire, hogy na hát igen, ezért érdemes beszélgetni, ezért de jó, hogy bementem abba a helyi kis kifőzdébe, nem a McDonald'sba ettem, és ővel elbeszélgettem, és ő elmesélte az élettörténetét.
Nekem nagyon érdekes volt, amikor ott Közép- meg Dél-Amerikában utaztam, hogy nagyon sok olyan ember vett föl stoppal, akik éltek már USA-ban, és eljöttek, és akkor mindig kérdeztem, hogy miért jöttek el USA-ból, hát hiszen ott jobb. És mondták, hogy lehet, hogy jobb, de túl nagy a verseny, és ugye nagyon nehéz ott a felszínen maradni, viszont már kerestek annyit, hogy hazajöttek, nyitottak egy ugyanolyan vállalkozást, és már tök könnyen megélnek azzal a szemlélettel, amit ott elsajátítottak. A másik, amit szoktak mondani, hogy Hát Amerikában mindenki olyan hideg, tehát hogy bemegyek a boltba, aztán senki nem beszélget velem, tudod, húzzák le az árut, chip, 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 $125, kifizeti, hello, kész, ennyi.
Illetve az a felszínes, az a how are you?
Ja, hát igen, ez engem frusztrál konkrétan. És Dél-Amerikában meg ugye egy személyes kapcsolatok vannak, tehát hogy arról szól, hogy ott gondolatokat cserélnek, dumálnak. Afrikában engem mondjuk elinte nagyon frusztrált, hogyha telefonálok, akkor nem kérdeztetek rá, hogy na, akkor hánykor találkozunk, hanem hogy vagy, és te hogy vagy, hogy vannak a szüleid, hogy vannak az állatok, a földön volt eső, és akkor utána megkérdeztem, na, akkor hánykor találkozunk?
Igen. És ez Latin-Amerika ugyanez? Tehát ott is végig kell kérdezni, hogy van, és hogy a család, igen. És te egy mondatot akarsz kérdezni, csak az, hogy mondjuk otthon vagy már, de a 2 perc, mire eljutsz oda.
Ja, tehát, hogy ez a kultúrsok kategória, ezt tanuljuk. De így szép a világ, tehát én azt gondolom, hogy ebbe a színes kavalkádba jó lenni. Sajnálnám, hogyha nem lenne, tehát hogy uniformizálódna a dolog. Biztos vagyok benne, hogy mindig is lesznek olyan emberek, akik az utazás és az a másság keresése, ez a életformájuk. Tehát, hogy ez nem kiírtható, tehát ezt mondhatni, hogy ez genetikailag is bennünk van. Az, hogy ennek tudunk-e teret találni, ez is rajtunk múlik, tehát hogy legyen olyan ember, aki ezt örömmel, szívvel tudja csinálni, és mindig megjelenik. Tehát ez az Orba féle történet, hogy kezdj el táncolni, aztán megjelenik a zene. Tehát, hogy, hogy mindig bátorítok az embereket, hogy valósítsák meg az álmaikat. Tehát, hogy álom nélkül élni nem érdemes. Tehát, hogy valójában rossz lesz úgy meghalni. Tehát lehet, de nem érdemes. És akkor így éljünk.
Egy szép végszó. Viszont a végére még van a 3 fix kérdésem, amit mindenkitől megkérdezek. Ugye nincs konkrét ország, hanem így unblock beszéltünk a világról, úgyhogy bármilyen helységhez kapcsolódóan itthon, Magyarországon, Budapesten, és nyilván az egyik a Járatlan Utakon fesztivál, olyan étterem, kávézó, fesztivál, ami neked egy kis szeletet elhozza a világ másik részének. Legyen ez egy. És itt konkrétumokat lehet, hogy konkrétan nem tudom melyik kifőz, de étterem, koncert.
Hát nehéz helyzetben vagyok, részben azért, mert nem járok étterembe, tehát nekem ez az étterem. A legjobb rendezvényeim nyilván járatlanak a fesztivál, és itthon a házi bulik, főleg amikor ezekkel a fesztivál előadókkal itt szoktunk bulizni, és azok nagyon jók sikerülnek. Egy kicsit ilyen szempontból én nem adoptálódtam, haza koncertekre eljárok, általában jazz és ilyen világzene, de ezek random helyeken vannak. Fesztivál, amire legutóbb emlékszem, az a Simplicity Fesztivál, amit a Dóriék csinálnak meg a Varga Judit, a Messzelátó Egyesületből. Az egy jó kezdeményezés, de hát ők is hónapokig dolgoztak rajta, tehát nagyon sok munka van egy ilyen szervezésben. Reméljük, hogy van impaktja. Akkor még mi volt a kérdés, hogy fesztivál étterem,
kávézó, bolt, ahol esetleg lehet venni olyan ízeket, fűszereket, teákat, csokit, ami...
Hát én valószínűleg így a régebben az Ázsia BT-be vettem, de annyit járok külföldre, hogy bármi fűszer, bármi tea, stb. Kell, azt én onnan hozom, ahol terem. Tehát, hogy egy kicsit ilyen kakuk vagyok, kakuk tojás. Tényleg, tehát hogyha kakaóbabra van szükségem, akkor Fülöp-szigetekre megyek. Itt szoktam viccelődni, hogy mit tudom, Indiába javítatom a szandálomat, itt tudom, Grúziába járok hajat vágni, Fülöp-szigeteken veszem a kakaóbabot, Iránba veszem a hibiszkusz teát, meg Azerbajdzsánból hozok gránátalmát, Tájföldről hozok, mit tudom, licsit. Tehát, hogy... Nem tudom, azt mondom, hogy utazzatok, és mindent helybe. Tehát, hogy másik, hogyha itthon vagyok, akkor megörülök a zamatos almának, ha még van. Mert hogy egyre kevésbé van, és
jó.
Nem tudom, én most így nem mozgok sokat, tehát ami nekem van, ezek most belső munkák, inkább arra fele fogok eltolódni, tehát most abba a korba érkezem.
Jó. Második fix kérdés, hogy olyan legyen ez zene, dokumentumfilm, film, könyv, ami téged inspirált, és így ajánlanád a hallgatóknak, hogy őket is inspirálhatja.
Hát, ami engem elindított utazásra, az a Kajanik Kaci, nem tudom, hogy ismered-e, ez egy trilógia, 80-as években ők használtak először a time-lapse technikát, Tehát lényeg az, hogy Philip Glass recitatív zenéje van alatta, és gyönyörű szép képek, tehát ilyen elképesztő. Úgy indul az egész, hogy a Challenger űrhajó elindul.
Akkor ez egy dokumentumfilmszerű?
Nem. Hát,
nem. Egy film?
Nem, film. Egy darab szó nem hangzik el benne, aha, tehát csak zene. Olyas, mint a Barakka, ugye a Barakka 20 évvel később ebből építkezett. Lényeg az, hogy ez egy filozófiai mondandója van, azért próbálom röviden a történetet, ha ennyire van még idő.
Persze.
Hogy a Challenger elindult, és akkor snit, és akkor bemutatja az érintetlen természetet, egy gyönyörű helyek 20 perc. Akkor a gyönyörű térbe bejönnek a, mondjuk így a tájsebek, tehát ilyen ipari elektromos vezetékek, de még mindig esztétikailag tök szép. És akkor utána behozza a társadalmat, tehát bemegy a városba. Ugye a time-lapse technika az, amikor x másodpercenként igen, veszel, tehát föl vannak gyorsítva az események. És akkor bejutsz a társadalomba, és felgyorsítva egy nagyon ilyen görbe tükröt állít a társadalomról. Tehát az, hogy rohanba eszünk, rohanba nézünk tévét, rohanba csinálunk mindent, tehát hogy nem éljük meg a világot, amiben vagyunk. És utána persze van a pusztítás része, tehát a háborúk, a haditechnika, ipar, tehát hogy minden ilyen nagy léptékű. És a film azzal záródik, ugye, hogy folytatja a képet, ahogy a Challenger űrhajó megy tovább, és utána szétrobban. És nekem ugye az volt ebben az üzenet, hogy van egy szép világunk, azt elrontjuk, és utána megpróbálunk elmenekülni róla, hogy ott hagyjuk a szarunkat. Viszont az üzenet az, hogy ugye szétrobbant az űrhajó, tehát hogy nem tudunk elmenni, tehát hogy itt kell megoldani a problémát. Ekkor voltam talán 16 éves, tehát ezt még a 80-as években láttam. Egy ilyen filmklub volt, mert régen ilyen zárt filmklubba jártam. És ott annyira le voltam sokkal, hogy a gyönyörű képek azt mondta, nekem ezekre a helyekre el kell jutnom. A másik az, hogy ennek vége lesz. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ezt meddig tudjuk megélni és tapasztalni. Mert bármikor ugye jöhet egy háború, és most már háború az, hogy Einstein is mondta, hogy a harmadik világháborút nem tudja, mivel vívják, de a negyediket azt majd kőbaltával és ilyen fejszével. Tehát, hogy most vagyunk egy olyan aranykorban, amikor van lehetőségünk el, és én ezt ki is használtam. Tehát nekem el kell döntenem az életben, hogy karrier, pénz, siker, nők, B, felfedezem a világot, és megismerem önmagam. És akkor ez a film volt az, ami úgy kimozdított ebből, hogy fú, nekem látnom kell, és akkor ugye jött a rendszerváltás, útlevél, és akkor elkezdtem utazni. Ez. A másik ilyen filmek, az antiutópiák, nekem ezek azért fontosak, mert már a 40-es, 50-es években leírták azt, hogy milyen lesz a mai társadalom. Ugye Orwell 84, Matrix,
most fejeztem be a könyvet, igen.
És ezek olyan sokkosak voltak rám, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy hogyan éljünk. Tehát ha már van egy X időnk, lényeg az, hogy buddhista főiskolán tanultam, én abban hiszek, vagy abban gondolkodok, hogy az életünk ennyi. Tehát nekünk ez a 80 év alatt kell magunkat megvalósítani, látni azt, amire szükségünk van. Tehát én nem próbálok kitérőket keresni, hanem megadom a válaszokat, amikre nekem szükségem van, és megteszem azokat a lépéseket. És akkor így látom, hogy a jövőbe, az emberiség jövőjébe vetett hitem az ugye csorbult, és akkor megpróbáltam először egyéni szinten önmagamat megvalósítani, és ezek ilyen erőt adtak, hogy mi lesz, mit tudunk csinálni, hogy tudunk gondolkodni, hogy lehet ebből kitörni egyéni szinten, hogyan lehet megvalósítani, és megint csak ez az utazás egy jó válasz volt, válaszreakció volt erre, amiket ott tapasztaltam, pluszban ugye filozófiát tanultam, ott is nagyon sok ilyen elgondolkodtató kérdés foglalkoztatott, tehát hogy mind erre fele tolt, és nyilván fiatal koromban itt látod ezt a pár ezer könyvet, azért én klasszikus irodalmon szocializálódtam, meg filozófiák, meg pszichológia, és akkor most már lett egy sornyi utazási könyvem is, tehát hogy ez már az új kornak a látlelete. Zenében meg ugye jazz, világzene, amit mondtam is, hogy ilyesmi koncertekre járok, tehát hogy ez, hogy hogyan tudjuk integrálni a modernitásba a tradíciót, tehát hogy ez ennek a zenei megjelenése. Tehát, hogyha van egy marokkói migráns, ugye mondjuk Franciaországba ment, akkor ő hogyan találta meg ott a helyét, mint például értelmiségi, mint zenész, vagy hogyan üldözték el azért, mert ő értelmiségi volt és zenész. és hogyan tud adoptálódni az új környezetbe, és ez zenei nyelven hogy tudja megfogalmazni, és ezek nagyon érdekesek, főleg ha tudod az élettörténetet mögötte. Tehát, hogy én fiatalon azért rádióban dolgoztam, én független rádióban műsorokat csináltam, és ugye a világzene volt az, amihez nagyon közel álltam, és a beszélgetés műsorom között mindig ilyen zenéket tettem be, és egy picit nyitottam ennek a hátterére is.
Esetleg konkrétan mondanál zene előadót?
Hát nekem a Spondó nevezetű zenekar.
Spondó? YouTube-on meg lehet talán
őket vagyok azért. De ilyen... a Kolindából az egyik zenész, ugye, aki Franciaországban disszidált, ő is tagja volt, ez egy ilyen dél-franciaországi zenekar, nekem az nagy élményem volt, és kb. Magyarországon ismeri 100 ember, és valószínűleg azt a 100-at ismerem. Akkor a TRTT Robin, ő is egy nagy szerelmem volt, meg hát nyilván régen a Dead Can Dance, ugye ők voltak a klasszikus, stb. De az első koncertjük zseniális volt, a második az már, mit tudom, 10-15 évvel később az már halvány fénye önmagának, de az is azt a zenei sok színűséget, azt a kavalkádot behozta ide, gyakorlatilag Magyarországra. Ugye a Sziget Fesztiválon én a World Music Stage-nél voltam, meg az Ethno Music Stage-nél, tehát hogy kb. Ott azon a környéken ragadtam le, ott is nagyon inspiratív zenék voltak, de régen volt a Zenevilág napja, nem tudom, hogy most van-e, de hát ugye én nagyon keveset vagyok itthon, ezeket nem tudok annyira részt venni, de ott rendszeresen nagyon jó zenék voltak. Gondolkodom még, hogy kit mondjak. Fodály Musa Susso, azt hiszem, ő is a nagy kedvencem. Ő azt hiszem gambiai kora zenész. Régi nagy kedvencem Dél-Amerikából, az a Martina Porto Carrero.
Nem.
Ugye volt Perúban ugye a Sendero Lumineoso, talán ez még megvan neked?
Nem, nincs.
A fényes ösvény,
ja, igen,
szervezet?
Igen.
És ugye van. Ők leírtottak falvakat, ugyanazt igen. Csinálják, mint Burmában ugye a rezsim, és őt is elüldözték onnan, tehát őt is kivégezték onnan, stb. És én nem értek spanyolul, vagy ilyen minimálisat, de akitől kaptam a zenét, ő elmondta ennek a hátterét, és egyszerűen hallgatod a zenét, és átjön az a szenvedés, meg az, amit ő közvetít, vagy mik zajlanak. Uh-huh. Tehát, hogy ő például nagyon megérintett, akkor van egy perc, mert ránézek az MP3-ban, de én egy csomó jót tudok mondani, csak én már 10 éve nem hallgatok zenét, vagy 15 éve.
15 éve nem hallgat zenét?
Hát én most már nem olvasok könyvet, tehát, hogy én nekem eléggé beszűkült az életem. De ez így helyén van nekem, tehát hogy nem, azért csak ezek jutottak el. Most hívtak ilyen castingre, és akkor ott is mindig lebriefingelik az embert. És... Aha, megvan. Ja, oké. Na megvannak még, mondhatom?
Na, mondhatod, aha.
Másik nagy kedvencem Ali Farkatúr, szintén egy afrikai zenész, szintén kora, Baba Zula Törökországból, ők is jókat csinálnak. Akkor Csajka Remitő, hogyha valaki ilyen arabosabb zenéteket akar. Régen Magyarországon volt a Dinaye Kapéje, ugye volt egy Bobby Cohen itt élt Magyarországon, expat, és akkor a magyar zenészek együtt ilyen klezmer zenéket csinált, mindenféle klezmer fesztiválokon nyertek, nagyon jó kis zenéjük volt. Akkor a Hedin Darna, régi kedvencem Svédországból, akkor ilyen vannak filmzenék, a Lacsodrom az nagyon érdekes, ugye az végigkíséri a cigányokat Indiától Spanyolországig, és hogy hogyan adoptálódtak bele az adott zenei kultúrákba. Az is nagyon érdekes, itt van a Martina Porto Carrero. Modern zenék közül, ugye én Depeche Mode-on szocializálódtam, meg New Model Armin, de Noir Désir is volt itt nálunk, aztán ugye ketté tört a karrierje. Nusrat Fateh Ali Khan, hát az a nagy kedvenc Pakisztánból, ugye voltam, amikor voltam Lahorban, csütörtökönként még van ilyen kavali este, és a
ott van a meccset... kamion piac?
Nem, szerintem az nem Lahorban van, hanem Peshawarban szerintem. Aha. Tehát ő nagyon jó, hát sajnos ő már a 90-es évek elején meghalt, pont amikor Londonba mentem, akkor halt meg. Akkor... Ja, hát jó, kb. Legyen jó. Ennyi így inspirációnak. Rádió Tarifa, még szintén többször voltak itt Magyarországon koncertezni. Uh-huh. Hasonló.
Szóval jöjjünk vissza, aztán Uccsó. Az Uccsó kérdés pedig, és itt is nyugodtan márkákat, címeket mondhatsz, hogy milyen utazáshoz, utazás közben milyen applikációkat, weblapokat használsz, szállásfoglalás, repcsi foglalás, bármi, ami utazásodat segíti.
Na, azt tudni kell, hogy én már nem vagyok fiatal, és nem nagyon adoptálódom az új technikához. Persze most egy éve már van nekem okos telefonom is, amit azért nem szeretem, hogy gyorsan lemerül. Ugye a régi jó kis Nokia telefonommal 3-4 napig nem kellett tölteni, és mondjuk régen olyan módon utaztam, most mondjuk már nem úgy utazom, tehát most már lakom valahol, tehát tudok tölteni, de egyedül a GPS-t használom. Tehát nekem csak azért kellett a okostelefon, hogy a navigáció legyen benne, és akkor ne kelljen külön készüléket vinnem, mint navigáció.
Mm-hmm. És mit használsz?
Azt tudni kell, hogy hogyan került hozzám az a telefon. Ugye a Pápuáknál utaztunk, és mondtam az utasoknak, hogy hozzanak mindenféle tech kütyüket, amit már amúgy kidobnának otthon, és akkor valaki hozott ilyen mobiltelefon, és azt el lehet cserélni mondjuk egy szoborra, vagy valami faszoborra. És akkor ugye kártyafüggő volt, és szegény Pápua hiába próbálta ott a kártyáját beletenni, nem működött, és akkor nekem leesett a tantusz, és akkor mondtam neki, hogy akkor itt van az én telefonom, a kis buta telefon, és akkor, hogy akkor ezt kapod meg, és akkor a nő odaadta nekem az okostelefont, és azóta azt használom. Tehát körülbelül ilyen
ok. Hát akkor mégis akkor ez egy jó kis telefon, hogy a Pápuáktól cserélted végül is őtőle.
Mányit, hogy a magyar...
Azt persze, de közben hát, volt hát nála ez... is, úgyhogy azt mondhatod, hogy azt egy Pápuától szerezted azt a telefon.
Hát gyakorlatilag igen. Tehát ez is egy sztori fűződött. A Maps.me-t használom, Maps.me, M-E. Ez egy elég megbízható, updatelt dolog. Akkor biztos, hogy... Hát igazából én még internetet sem használok, engem frusztrálsz, olyan kicsik rajta a gombnyomási lehetőségek, hogy egyszer meg kicsik a betűk, nem látom át, tehát hogyha egy térkép van, tehát hogy én ezeket a technikai dolgokat nem, inkább a fejembe tartom, tehát hogy meg tudom nézni, hogy nagyjából vizualizálom, hogy hol van térben az a hely, kulcsszavakat leírok, mit tudom én, hogy Hősök tere, mit tudom én, Arany János utca, és akkor így mindig tudok ilyenekre kérdezni az emberek, és hogy egyszer csak oda kerülök a ponthoz. Ugye a Kubában volt ilyen élményünk, ezt még elmesélhetem talán, sztori. Iszonyú drágán lehet ott kis busz bérelni, 330 euró per nap, egy olyan szakadt roncs, amit itt a roncstelepen nem tudnál eladni. Már ez 330, és akkor két sofőr jött, és akkor mondom nekik, hogy ne vicceljenek, mert nekünk bőven egy sofőr elég, és így akkor legalább több helyünk van a kocsiba. Vagy a kis buszba, és mondták, nem, hát itt két ember kell a vezetés, de hát mondom, miért kell két ember a vezetéshez? Tehát az egyik az utat nézi, a másik meg vezet. És akkor mondom, hát nem áll. És akkor később kiderült, hogy azért kellett két sofőr, mert ha megállt a kocsi, akkor az gyorsan kipattant, és kinyitotta nekünk az ajtót, mert ugye belülről nem nyílt, mert olyan roncs volt, hogy csak kívülről lehetett kinyitni. Meg ugye ő beszélt a rendőrökkel, tehát ő volt a fixer, aki mindent megoldott. Hát ilyenek, tehát hogy, ja, és ott a navigáció meg az volt, ja, és mondták, hogy hó, hát ők tudják, hogy merre kell, ó, no problem. Nem mondom, jó van.
Kubában azt kell tudni, hogy egy darab irányjelző tábla nincsen.
Hát biztos van valami, de címre nem talál oda. Na, és náluk úgy működik a GPS, hogy letekeri az ablakot, és megkérdezi egyeket, hogy tud-e erről, és akkor... És akkor mondtuk neki, hogy hát ne vicceljen, mert hát akkor bekapcsoljuk a GPS-t, és akkor elviszi oda, és ő nem is értette, hogy miről beszélünk. És akkor oda tettük az óra alá, hogy na, akkor ezt kövessed, és annyira megtetszett nekik, hogy kérték, hogy az ő telefonjukra is töltsük le. És ugye vannak ilyen nyilvános, tehát a főtereken van internet, és nekünk volt ilyen voucherünk, és akkor letöltöttük nekik is, és akkor annyira boldogok voltak tőle. Na igen, ezt használom. Mit használok még technikai dolgot, úristen?
Hogy foglalsz jegyet például?
Repülőjegyre gondolsz?
Igen, nem feltétlenül a mobiltelefon, hanem akár...
Ja. Hát van Skyscanner, momondo.com keresésre jók, egy csomószor érdemes egyébként a légitársaságnak a honlapján megvenni, mert előfordul mondjuk 100 000-ből egy, de velünk pont előfordult, hogy hiába rendeltük meg a repjegyet, és kaptunk konfirmot róla, a broker valamiatt nem tudta megvenni a légitársaságtól, csak erről elfelejtett minket értesíteni, és visszautalni a pénzt. Ugye már normális menet az lenne, hogy visszautalódik a pénz, akkor föltűnik neked, hogy az miért utalták vissza. De ugye ez nem történt meg, és akkor az a repülőtéren derült ki, és akkor ugye kell ott helyben rögtön improvizálni egy repülőjegyet, főleg ha csoporttal vagy. Fú. Tehát, a csoportunkban történt valakivel, tehát hogy ilyesmi, tehát hogy előfordul, de kicsi az esélye rá, tehát ennyi elővizsgálatosság, hogy akkor, ha így veszel, azért néha érdemes megnézni, hogy tényleg ott vagy a foglaláson, akár a légitársaságnak a neved alapján vissza tud keresni, és ha ott vagy, akkor nyugodj meg. A szállásokat, hát van egyébként, tehát mi a Bookingon foglalunk éppen, de máshol is tudnánk foglalni, meg Airbnb természetesen, azért meg kényelmes. Tehát egy csomó weblap van, ahol még a Booking se jó egyébként, de hogy nem látod például a fürdőszobát, meg idióta fényképek vannak föltöltve, tehát egy szállásról mindent megtudsz, hogy milyenek a környező hegyek, meg a kisgyerek milyen játékkal túrja a homokot, de az, hogy milyen a fürdőszoba, meg van ágy benne, azt nem derül ki. Ezek végtelenül idegesítenek. De még mindig aránylag a legjobb és a legegyszerűbb rendszer, ugye nem vesz le pénzt, hanem hogy már visszamondható az utolsó pillanatig, tehát ez mondjuk egy szerencsés dolog, nyilván azok, akik kiadják a helyüket, ez nekik szopás, ha szabad így beszélni. Akkor van ez a bónusz V egyébként, tehát valaki bejelentkezik ilyen rendszerekbe, akkor pluszba még kap ezekbe a foglalásokból 4%-ot vissza, vagy 5%-ot, nem tudom, tehát ez akkor éri meg nyilván, hogyha valaki
sokat.
Sok embert visz, és sok helyre megy, és sok pénzért, akkor ezekből lehet még vissza spórolni egy kicsit. Akkor mik vannak a biztosítás, tehát ebben a bankkártyához kötődőt szoktam mondani, alapesetre jó. Nyilván, hogyha extrém sportokat csinálsz, akkor valószínűleg érdemes valami speckó dolgot nézni. Oltások, megint csak weblapokról tájékozódom, mint például az utazgatok.hu. Tehát minden ilyen jó praktikus tanácsokat tényleg leírtál ott, azokat szívesen mindig ajánlgatom embereknek, hogy kérdeznek, akkor oda irányítom. Te leírtál kocsibérléssel kapcsolatban, és ugye tök jó a rental cars kinézni a kocsit, de csomószor nem fogadják el az ő biztosítását, tehát az ember a cégnél újra kell kössön egy biztosítást, és utána kiverni a rental carsból meg lehetetlen. Tehát, hogy ott is fenntartással kell, tehát ezek ilyen zsákutcák, amivel mindenkinek bele kell menni, aztán tanul belőle.
Majd tanulják.
Ha okos, akkor meg elolvassa a blogokon.
Igen.
Vagy kérdez minket. Tehát, hogy ez van még nekem itt tanulság. Tehát, ott is érdemes a cégtől, lehet, hogy egy kicsit többbe kerül, viszont egy csomó fejfájást megsporolsz, illetve sokkal könnyebb egyezkedni adott esetben, mint egy harmadik partneren keresztül, aki elérhetetlen. Ja, ugyanúgy a szállásoknál is egyébként, hogy Booking semmivel se ad jobb árat, sőt, még hogyha külön fog, az se ad jobb árat, de mégis, hogy közvetlen dílálsz a szolgáltatóval, akkor több lehetőséged van vele megegyezni, akár ott helyszínen is. Tehát, hogy ez is ilyen apróság, de ez jelenthet 10%-ot.
Igen, igen.
Akkor, mit hagytam ki, mi van még, melyik?
Szerintem ez így.
Jó.
Ez így kerek. Esetleg bármi más, amit még itt szoktál használni, információszerzésre, nem tudom, fórum, vagy...
Face to face.
Face to face.
Hát szerintem az a legjobb, hogyha beszélgetsz ilyen emberekkel, sokkal koncentráltabban megkapod azt az infót, és nagyon sok ilyen utazó blogger csinál ilyen tanácsadás dolgot, ahol lehet velük ilyen sessionre beülni, és az a pénz, amit ott rájuk költesz, szerintem többszörösen vissza fog jönni. Tehát, hogy egy-egy bookfence, meg a határőrökkel, meg bürokratákkal, meg ha letartóztatnak, mit csinálja, ha ki akarnak rabolni, mit csináljál.
És mi a tapasztalatod, hogy külföldön ez egy teljesen bevett dolog, viszont én azt látom, hogy Magyarországon még mindig azt látják az emberek, hogy kapjak meg minden információt ingyen, és ha már az van, hogy mondjuk egy sessionre így face-to-face leüljek valakivel, és elkér tőlem x ezer forintot, hát én azért már nem fogok, majd én tudom, és valószínűleg a végén majd bukik rajta még 20-10-szer annyit.
Ez az ő döntése. Tehát,
de hogy inkább így a köztudatban, hogy még mindig ez van bent.
Hát jó, de a magyar az legendásan nem szeret fizetni semmiért. Tehát, hogy ebből most miért pont mi kerülnénk ki. Tehát főleg egy olyan témába, ami azért információk online hozzáférhetek. Tehát mi nagy titkokat nem osztunk, maximum személyre szabott titkot tudunk adni, hogy a te esetedben ez hogy működhet, a te karakteredhez hogy működhet. És nem biztos, hogy abban a blogban abból ki tudja ő szűrni, és tudja adoptálni az ő saját életére. Tehát én nagyon jó ötleteket tudok adni, de nem biztos, hogy te végre tudod hajtani, mert egyszerűen igen, fizikálisan nem vagy alkalmas rá, mentálisan nem vagy alkalmas. Tehát nekem egy csomószor úgy kell gondolkodni a te fejeddel, hogy jó, neked ezek a határaid, neked ezen belül kell a megoldást megtalálni, mert te nem fogsz kilépni, tök egyszer meg lehetne úgy oldani, de úgy nem akarod megoldani. Ezzel nem tudok mit csinálni, vagy pszichológushoz mész, és akkor áttöröd azt a határt, vagy akkor a határaidon belül gondolkodunk. Tehát, hogy így ebből jók ezek a tanácsadások, de továbbra is azt mondom, hogy az oktatási rendszerünk olyan, hogy gondolkodó embereket épít föl, akkor ha egy más élethelyzetben levő történetet olvasol, azt tudod adoptálni a te helyzetedre. Tehát nem csak sablonosan gépmódjára gondolkodsz, hogy ezt úgy kell megcsinálni, mert ő úgy csinálta meg, de lehet, hogy a te esetedben ez nem működik. Tehát, hogy nagyon sok dolog összefügg ugye a társadalom és az egyén, tehát ez a kettő kihat egymásra. És ugye ezzel nem tudok változtatni, hogy milyen az új generáció, mit kap az iskolába, a szülőktől milyen mintákat, és azokból a mintákból őket hogyan lehet kibontani az, hogy boldogak legyenek. Ez legyen a pszichológus dolga. Csak tök jó lenne egy olyan társadalom, ahol eleve már nyitott emberek jönnek ki, és akkor azokkal meg csodát lehetne művelni. Akár olyan szinten, amit Jézus is mondott, ugye, hogyha csak egy mustármagnyi hited lenne, akkor mindent meg tudnád csinálni. És ez a mustármagnyi sincs meg sajnos az emberekben. De nem mindegy, hát ez negatív végkicsengés, de mindig van előre út, és ez csak rajtatok múlik, hallgatókon, hogy mit léptek meg, mi lesz a ti utatok, és hogy megcsináljátok-e a ti utatotat. Ugye arról szól az élet, hogy találjátok meg.
Ez meg legyen a pozitív kicsengése.
Ja.
Köszönöm szépen.
Megészségünkre.
Akkor november 24-25 Járatlan Utakon fesztiválon találkozunk.
Ott leszünk.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Ennyi fért a mai adásunkba, de még mielőtt elköszönök, szeretnék pár hasznos információt megosztani veletek a műsorról és az egyes epizódokról. Az első és legfontosabb, hogyha tetszett az adásunk, akkor iratkozzatok fel ránk és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le a következő interjúkról sem. Ezt különböző podcast platformokon tehetitek meg. Fent vagyunk például az Apple készülékek beépített podcast alkalmazásán, de ott vagyunk SoundCloudon és YouTube-on is. És ha már a YouTube-nál tartunk, és te is például YouTube-on hallgattál minket, akkor biztatnálak arra, hogy próbáld ki valamelyik telefonos alkalmazást, akár Apple, akár Android vagy más device-on. Az előbb felsorolt helyeken természetesen a korábbi epizódokat is vissza tudjátok hallgatni. Az interjúk alatt elég sok hasznos információ hangzik el, legyen ez akár konkrét név, helyszín, de akár weblapok, könyvek és filmcímek is. Ezeket mi összegyűjtjük és megosztjuk minden epizódnak a leírásában. Ha velünk szeretnétek kapcsolatba kerülni és bármi kérdést, javaslatot küldeni, akkor ezt több formában is meg tudjátok tenni. Egyrészt van egy e-mail címünk, ez a hello@stereotrip.hu, illetve ott vagyunk nagyobb social media csatornákon is, Instagramon és Facebookon. Facebook oldalunkat például azért is érdemes követni, mert minden adáshoz kapcsolódóan van egy játékunk. Új epizódokkal két hetente kedden jelentkezünk, addig is jó utazást mindenkinek és sziasztok!